Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Mészáros Márton és Neszlás Sándor irodalmi beszélgetős műsora. Én Neszlás Sándor vagyok.
Én pedig Mészáros Márton.
Hát sok szeretettel köszöntünk mindenkit ebben az új adásban. Ismételten szolgálati közleményekkel szoktuk kezdeni az elején, úgyhogy már kérdezem is Marca tőled, hogy van-e valami szolgálati közleményed így az elején.
Nincs igazából, neked szokott lenni. Régen tartottunk már olyan mustrát, hogy milyen különböző országokból hallgatnak minket.
Gondoltam arra, hogy megnézem, és el is kezdtem megnézni, majd amikor találkoztam azzal mi az Encore nevű szolgáltatónak vagyunk az oldalán, és találkoztam egy olyan ilyen gyakran ismertődő kérdéseknél egy olyan válaszsal, hogy sokszor előfordul az, hogy ilyen furcsa országokból is vannak hallgatók, és akkor kiderült, hogy ez sok esetben azért van, mert ugye az internet szolgáltató az néha ilyen mindenféle áttételeken keresztül szolgáltatja az internetet, úgyhogy ezt már nem tudom olyan nagyon halálosan komolyan venni. Úgyhogy,
hát akkor mégsem hallgatnak minket Japánból. Én egy kicsit gyászolom a hokkaidói hallgatónkat, mert úgy jó volt elképzelni, hogy mit csinál Hokkaidóban, hogy ki az, aki minket hallgat.
Mostantól kezdve szerintem csak úgy lehet majd, csak azokban a földrajzi adatokban fogunk bízni, amit elküldenek nekünk a hallgatók, hogy honnan hallgatnak minket. Uh-huh. De azért én nézegettem dolgokat, és például azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy az elmúlt 28 napban az alábbi zenekarokat hallgatták a mi hallgatóink.
Na, ilyen figyelj. Adatokat tud?
Igen, van ilyen, hogy Karzonkóma. Beton Hoffi, Cseh Tamás.
Hát Beton Hoffi, tehát az jó, hogy...
Csak neked kislány, 30Y.
Őrület. Cseh Tamás és Beton Hoffi, az teljesen jó.
És még képzeld, megnéztem még egy dolgot, Marca, hogy milyen eszközökön használják, hogy milyen applikáción keresztül nézik a podcastot, és lehet, hogy nem fogsz meglepődni, de a Spotify az 58%, uh-huh. A webböngésző az 14%, uh-huh. A Apple Podcasten keresztül 10%, és a Google Podcast az meg 3,5. Uh-huh. És van 12% egyéb, tök kíváncsi vagyok, hogy az mi lehet. Úgyhogy, de hogy úgy látszik, hogy a Spotify nagyon, tehát azon keresztül hallgattok, vagy hallgatnak minket a legtöbben.
Na, szuper.
Na, még egy dolog van itt, amit mindig elmondunk, hogy szabad ország, szabad oktatás.
És húzzál haza Putyin.
Igen, ezt is hozzá lehet tenni. Gondolatok a lépcsőház után, rovat, ebbe van valami?
Nincs.
Nincs, hát nem gondolkozol te a lépcsőház után eleget.
Nem, nincs is lépcsőházom. Mert családi házban lakom.
Jó, hát akkor lehet, hogy így el kéne járnod lépcsőházokba. És akkor...
Milica kislányunk, mikor először volt ilyen emeletes házban, mikor még pici volt, és megérkeztünk egy ilyen barátnőjéknek az emeletes házba, és megérkeztünk a lépcsőházba, és Milica szépen levette a cipőjét. Azt hitt, hogy megjöttünk.
Jó, hát ez...
Hogy ott a házon belül még lakások vannak, ezt nem tudtam valahogy feldolgozni.
Hát ez...
Vicces volt.
Ez tényleg vicces. Én két dolgot is hoztam. Az egyik, az nem nekem jutott eszembe, hanem az egyik kommentelő írta, hogy küldött egy interjút, amit én már láttam, csak amikor volt a Örkény beszélgetés, akkor nem beszéltünk róla, hogy van egy beszélgetés Örkénnyel és Székely Gáborral, amikor megy a macskajáték bemutatója.
Itt
üres a nézőtér, és akkor ott fölveszik. És akkor ott kérdezik a Örkénytől, hogy honnan van ez az ötlet, saját tapasztalat, meg minden, és akkor dehogy saját, ez de kitaláltam.
Igen, író vagyok.
Igen, értekem, ez a
szakmám, hogy kitalálok dolgokat, az zseniális.
És ez teljesen jó volt. És tehát, hogy ez a referenciális olvasat, hogy hogy egyszerűen így egyszerűen nem tudott valamit kezdeni a riporter első körben.
Igen, igen, igen.
A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy ugye az előző adásban a Pál utcai fiúk című könyvről beszélgettünk, és ott volt egy kérdés, ami nagyon sok mindent körbejártunk, de egy kérdésem az így elsikadt, mégpedig az, hogy szerinted mi lesz Bokából, hogyha nagy lesz, és ugyanez igaz Ács Ferire is, hogy azt nem jártuk körül, és ez szerintem tök izgalmas lehet, hogy mi lehet ebből a két karakterből, és hogy ezt nem csak így neked teszem fel a kérdést, hanem a hallgatóknak is egy kicsit kinyitjuk a kört, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerintetek, hogy szerintük mi lett Bokából, mire nagy lett, illetve az Ács Feriből.
Biztos katonák lettek. Nagyon adódna. Vagy miért? Nem? Tehát, hogy mi ilyesmit képzelek. Nem hiszem, hogy bármelyikük bölcsész lett volna.
Hát én szerintem a Boka az egy kicsit nekem nagyon előképe annak, hogy valami műszaki vonalon megy.
Ugye? Az
műszaki vonalon megy, de titokban festeget, hogy valami. vagy imád zongorázni, vagy valami. Tehát, hogy
nem, fotózni. Vesz egy fényképezőgépet és fotóz.
És haditudósító lesz. Na,
ez már igen.
Az már, de hát ez mondjuk Molnár Ferenc, tehát, hogy
igen.
Akkor az úgy nagyon jött. És Ács Feri?
Hát nem tudom, Ács Feriből lehet, hogy pedagógus lett.
Tesi tanárnak
képzelem. Tesi tanár, aha, ja, tényleg az jó.
Úgyhogy valami. Hát, vagy ki tudja, hogy tudja, hogy mi lettek.
Ha vannak a hallgatóinknak tipjeik, akkor így küldjék.
Na, kíváncsiak vagyunk. No, hát akkor térjünk is rá a mai témánkra. Úgy látszik, hogy most csak Ferenc Kereszt nevű szerzővel tudunk idén foglalkozni, vagyis hát olyan szerzővel, akinek a nevében szerepel a Ferenc szó, úgyhogy a mai napon Kovács András Ferenc Jekyll dalos könyve című könyvéről fogunk beszélgetni, ami 1996-ban jelent meg, úgyhogy egy kicsit átugrunk a 20. század elejéről a 20. század végére.
Így,
na,
így.
És akkor adódik is a kérdés, hogy mi a te Kovács András Ferenc olvasói létezik a története, mert annyit előre elárulok a hallgatóknak, hogy ezt szerintem... Na, nem mondok semmit, kíváncsi vagyok, hogy mit mondtasz.
Ja, hát figyelj csak, ezt a könyvét olvastam először, Jack Koldalos könyve, és ugye még annyit előre járóban azért mondjunk, hogy a irodalmi berkekben ugye Kaf néven fut a szerző, tehát amikor azt mondjuk majd nyilván óhatatlanul, hogy Kaf, akkor a Kovács András Ferencre gondolunk, és ez nem ilyen modoroskodás, hanem ez tehát a tanulmányokban is így hivatkoznak rá, tehát hogy ez az ő hát írói neve, vagy valami, igen, tehát hogy ezt így mondhatjuk. Jó, szóval, hogy hát ez a könyv, ez túlzás nélkül állíthatom, hogy megváltoztatta az életemet, tehát és akkor az még akkor egy ilyen nagyon enyhe megfogalmazása a dolognak.
Aha, így van, így van.
Tehát, hogy én nekem ugye ez a hát az első cikkem az erről a Jack Koldalos könyvéről szólt, ezért indultam el a tudományos pályán tulajdonképpen, és hát azóta is Kovács András Ferenc kutatom, tehát az ő költészete az én kutatásaimnak a középpontjában van, ebből írtam a szakdolgozatot, nagyon sok cikket írtam róla, most egy nagy bójaim is egy ilyen Kaf monográfia előkészítésével foglalkozik, tehát ugye ez az én fő projektem.
Annyit Igen. Mondjad.
Nem, csak hogy tényleg azért mondom, hogy tényleg alapvetően változtatta meg az életemet. Ez a könyv, és ezért kezdtem egyáltalán kortárs költészettel foglalkozni, és most is hát teljesen lenyűgözött mostani újraolvasásban, és tehát szenzációsan jól szórakoztam rajta. Jó rég olvastam igazából a Jekyllt.
Annyi kiegészítést tennék, hogy a bójai, amit emlegettél, az egy ilyen tudományos ösztöndíj, ha jól tudom, és ezt kutatók pályázhatnak rá, és akkor ez alatt lehet mindenféle okosságokat írni. Uh-huh.
Meg én csinálom a Digitális Irodalmi Akadémián is, én vagyok.
Na, ezt mi...
Én vagyok a úgymond szakértője, de hát ez nem igazából csak az, hogy megnézem, amikor digitalizálják, akkor én átnézem, összehasonlítom a könyv verzióval, és aztán, aztán megtartom a kapcsolatot a kaffal, és akkor ő is átnézi, és akkor én azt így megírom a Digitális Irodalmi Akadémiának, hogy mi volna ott a jó. Itt elég bonyolult amúgy, mert hát elég sokat hát reciklikálja a verseit, és akkor szeret belenyúlni az újabb kiadásokba. Tehát, hogy némelyikből nagyon különböző verziók vannak, meg ilyen, hát ilyen apróságok is elég bonyolultak, hogy nagy kötőjel, vagy pont, vagy nem tudom, ezeket is variálja, és akkor ezek ilyen fontosak az értelmezés szempontjából, tehát, hogy ezeket jó így helyre rakni, de azt azért tudom mondani, hogy a Digitális Irodalmi Akadémiás verzió az mondjuk úgy nagyjából a kritikai kiadásnak tekinthető, tehát, hogy az a jó, az, amit az András is jóvá hagyott, meg megnézett, meg össze van hasonlítva alaposan, megnéztük a különböző verziókat, tehát hogy az a végleges.
Ezt jól említed, mert ezt én is szerettem volna mondani, és akkor ehhez kapcsolódik egyből egy kérdés, hogy te többször is volt már, hogy e-book olvasón olvastad az adott könyvet, amiről éppen beszéltünk, és akkor így adja magát a kérdés, hogy mennyire lehet a digitális változatot a könyv kinyomtatott változattal egyenértékűvé tenni, vagy egyáltalán van-e különbség, érdemes ezen rugózni, vagy főleg verseknél van-e?
Hát igen, hát nézd, én azért most itt nem csak ilyen olvasóként nyilatkozom erről nyilvánvalóan, tehát hogy én ezzel elég sok időt vacakolok, tehát hogy igen, tehát hogy például nem minden, tehát például e-bookba ugye ott elkezdi újra tördelni neked a szöveget, tehát hogy az
igen,
ugye az egy nagy probléma vers esetében, tehát versetén semmi esetre sem javaslom senkinek, hogy e-book olvasón olvasson, de már a diának az olvasó felületén ott jó, tehát hogy ott jók a sortörések, meg minden, tehát hogy igen, és akkor nagyon gyakoriak ezek a mottók a kafnál, és akkor az is nagyon bonyolult, hogy azt hogy oldjuk meg, hogy az pont ott legyen, ahol a könyvben, tehát hogy van vele meló igazából.
Nagyon sok mindennel van meló, mert általában azért sok esetben az irodalmi szövegek befogadása az melós, úgyhogy...
Hát a kaf meg főleg.
És főleg ez a könyv, nekem is, én is egyetemen olvastam, hát szerintem ugyanazon
a speckolon,
Hanság
az Elekes volt. Dóra volt még ott, akkor volt doktorandusz, és ő félig az Ági tartotta, ha emlékszel, félig meg a Dóra.
Igen, és arra is emlékszem, hogy fönn volt valamelyik emeleti teremben. És hogy,
igen.
Sajnos nem találtam meg az egyetemi jegyzeteimet, mert vicces, vagy nem is kerestem igazából, de vicces lett volna elővenni, úgyhogy a Hanság Ágnes nevét itt is nagyon fontos, hogy kiemeljük. Igen. És akkor forduljunk rá a kötetre, de akkor itt most mondjunk egy olyan egyezményt kell kötnünk a hallgatókkal, hogy mi mindenkinek azt ajánljuk, hogy mielőtt meghallgatja ezt az adást, akkor most állítsa meg.
Ez tényleg
és,
így van.
És olvass el a szöveget, mert egy
mert
nagyon
van benne
nagy...
egy trükk, egy nagy
van benne,
trükk.
Van benne egy trükk, egy nagy kaland, egy nagy játék, egy kicsit olyasmi, mint a Jadwiga Párnája esetén, hogy nem akarjuk elvenni ezt az olvasmány élményt, úgyhogy ha könyvformában nem is, a Digitális Irodalmi Akadémián, mint tudtuk, a lehető legjobb verzióban el lehet érni, és ez ott lesz a leírásban, sőt, volt, aki kérdezte, hogy ez a leírás ez hol található meg, ezt, hogyha megnyitjuk a bármelyik podcast lejátszóban ezt az adást, akkor rá kell kattintani a szövegekre, és akkor ott egyszerűen lenyílik egy ilyen hosszú menü, de most a Facebook oldalunkon is beraktam most már kommentbe, úgyhogy azon keresztül is megtalálható, ott megtalálható a link, hogy hol olvasható ez a könyv, úgyhogy szerintem most ez volt az utolsó figyelmeztetés arra, hogy most akkor olyan területre fogunk tévedni, ahonnan olyan dolgokat fogunk elárulni, amit nem biztos, hogy egy első olvasónak jó tudni, mikor a kezébe veszi a könyvet, mondjad.
Hogy amúgy ezt a második kiadást, ezt a magvetőset, ezt a könyvudvarban lehet kapni nem sok pénzért. Tehát, hogy ez a magvetős második kiadás, ez elérhető a könyvudvarban, de 600 valamennyi, vagy valami ilyesmi.
Jó, szuper. Tehát akkor ezt ott meg lehet szerezni.
Így.
Én az első kiadást olvastam, ezért gyorsan megmutatom neked akkor. Jó, hát a
én
Jack,
is.
Az első, a jelenkorost, a jelenkorost.
Jelenkoros.
És jelentem úgy, hogy egy kicsit így a szakértőnek jelentem, hogy találtam benne egy elírást, és megnéztem, hogy az hogy szerepel a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán, és ott már javítva van. Úgyhogy,
na, hát akkor örülök.
Úgyhogy,
nem
egy
éltünk
megtalálódott.
Jó, van.
Na, akkor ez a nagy titokzatosság után, meg most már tök régóta beszélünk így a semmiről, úgymond, akkor forduljunk is rá a szövegre,
igen.
És akkor a legutóbbi adásunkat azt úgy fejeztük be, hogy úgy fogalmaztál, hogy a következő adásban Kovács András Ferenc Jacko daloskönyve című zseniális verseskötetét fogjuk szemügyre venni.
He-he.
Na, akkor boncolgassuk ezt a dolgot. Hogyan lehet szemügyre venni egy verseskötetet alapvetően? Egyáltalán te szoktál olvasni verses köteteket, úgyhogy elejétől a végéig.
Hogy kötetként? Mert, ez
hogy
egy
kötetként.
Nagy kérdés. Tehát vannak olyan verses kötetek nyilván, amik kötetként nagyon másképp működnek, mint a versek összege tulajdonképpen. Tehát, hogy egy valamiféle van egyfajta egység. A Kovács András Ferenc költészetében ez viszonylag gyakori, tehát ő nagyon gyakran, inkább azt mondanám, hogy szinte mindig kötet kompozíciókban gondolkodik. És ezért van az, hogy bizonyos verseket is belerak másik kötetekbe, és akkor tehát hogy az egyik kötetben egyfajta funkciót lát el a vers, a másik kötetben valami másikat.
Aha,
Tehát például ezt
aha.
viszonylag gyakran csinálja, hogy felnőtt és a gyerek vers, mert ugye azt tudni kell Kovács András Ferencről, hogy ő gyerekverseket is ír, és akkor ezeket a felnőtt verseket beteszi a gyerekkötetbe, a gyerekverset beteszi a felnőtt kötetbe,
aha,
és akkor tök más olvasata lesz igazából, tehát hogy ez egy játék vagy, nála. Ez a Jackal, ez az egyik legkompaktabb kötet, ugye ez a... Annyit mondjunk el, hogy ez a...
Még általában, mert ez itt tök érdekes, hogy mi van akkor, hogyha én most... tehát, hogy lehet-e másképpen érteni egy verset akkor, hogyha én ezt a kötet egyik tagjaként olvasom, vagy itt csak így önmagában? Ez azért érdekes, mert itt nagyon, nagyon különlegesek lesznek így a versek, úgyhogy mielőtt még rátérnénk a konkrétumra, akkor ezt még egy picit nagyon kíváncsiak a véleményedre.
Szerintem lehet, igen. Tehát, hogy abszolút. A Jackal esetében kifejezetten ezek így egybe jók. Ha nem nagyon tudsz belőle kivenni, mert ha kiveszed, akkor tulajdonképpen az egésznek az értelme vészel. Hasonló a helyzet az Asztrov kötette. Tehát, vagy a Hazatérés Hellászból fordítás kötette. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy ez így egyben lett nagyon sikeres. Tehát, hogy kevés az olyan szöveg van benne, amit így külön ki tudnál emelni. Hát van néhány, hogy ki tudnád emelni, hogy na, az valami jelentős Kovács András Ferenc vers amúgy. Hanem ez valahogy így nincs ilyenek, mert ez egy stílusjáték, érted? Tehát, hogy és akkor ez így van valamiféle sajátos értelme. Igen.
Jó, akkor egy kicsit most akkor már tényleg forduljunk rá a kötetre, és valami olyan, most gondolkoztam sokat azon, hogy hogyan lehetne ezt jól végigbeszélni ezt a kötetet, és az a megoldás jutott az eszembe, és akkor nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e, hogy mint amikor van egy újságnak, van egy két hasábja, van egy baloldali, meg egy jobboldali hasáb, és akkor próbáljuk valahogy úgy olvasni ezt a könyvet, hogy egy kicsit időben ugorjunk mindig, hogy először legyen az, amikor először olvastad, amire emlékszel, és majd utána, amikor már így most másodszor olvastad, mert akkor ugye lesznek más láss meg szempontjaink, meg más megközelítések, hogy arra emlékszel, hogy amikor először olvastad, akkor mit gondoltál te erről a Jackal daloskönyve című könyvről?
Hát engem teljesen lenyűgözött. Tehát egy ilyen teljesen új, úgy éreztem, hogy egy teljesen új világba csöppentem, hogy basszus, hogy ilyen lehet a költészet, hogy lehet, hogy ez a játékosság adott meg, tehát hogy szenzációsan jókat röhögtem, tehát tele van humorral, ugye, ami az egész ilyen középiskolai oktatásban, ez az irodalomnak vagy hát és legfőképpen a költészetnek ugye ez a humoros vonala, ez egyszerűen nincsen. Tehát, hogy az olyan szerzők, akiknek egy csomó vicces szövegük van, azok soha nem ezekkel, mindig a világfájdalom van, világvége, sírunk, tönkrevertek minket, nem? Tehát szenvedek, 40 cigarettát szívtam el, és nagyon szarkedvem van, és spleen, nem? És közben meg amúgy tele van az egész magyar költészet humorral, tele van az egész magyar költészet pajzánsággal, tele van,
igen,
hát
igen,
nem?
Igen.
És ez az egész, ez így úgy van csinálva, mint hogy ez nem lenne, és akkor ez a Jackal, ez meg egy ilyen, azt éreztem, hogy egy ilyen, mintha egybeírta volna, nem? Tehát, hogy így úgy képzeled el, hogy így leült, és így egybe kijött, és így bolondozik közben, látszik, hogy ő élvezi, vagy azt érzed, hogy aki ezt csinálja, ezt élvezi igazából. És akkor teker, még egyet teker rajta, és nem unja el sosem, és te se unod el. Tehát, hogy ez a ilyen nagy életöröm volt, vagy az jött le belőle, arra emlékszem. Tehát, hogy ez a játékosság, ez az ilyen ilyen önfeled bolondozás.
Igen.
Neked?
Igen. Most ezt nem vagyok benne biztos, hogy ezt most gondolom, de én úgy emlékszem, hogy amikor olvastam, akkor nekem valami olyasmi élményem volt, hogy ez a szöveg, ez kicsit olyan, mint a József Attila meg a Vörös Sándor szerelem gyereke lenne, hogy ott van ez a játékosság, ez a nagyon bolondosság, ez a Vörös Sándorra jellemző leginkább, ez a nagyon sok mindennel játszik, csilingel, nagyon, nagyon laza és könnyed, de közben azért ott van a háttérben valami komoly. Amit mondjuk így, hogyha most nagyon sután akarjuk így a 20. századi magyar költészetet leírni, akkor mondjuk azt, hogy van a József Attila vonal, meg a Vörös Sándor vonal, hogy akkor azt mondjuk az egyik a filozófikus, ami nagyon komoly, de azért nagyon mély gondolatokat átadó, és van a Vörös Sándori vonal, és hogy valahogy ez a kettőnek ez az ötvözete, úgyhogy... Nekem így ez volt, nekem így ez volt.
Igen. Amúgy most ezt tudom, hogy ilyen furcsa ez a szó, vagy ilyen negatív a legtöbb ember számára, de hogy van mögötte egy valódi megélt pátosz. Tehát, hogy tudom, hogy ezt ilyen szitokszóként szokták mondani, de hogy egyszerűen, hogy mondjam, tétje van. Vagy azt érzed, hogy a játékosság mögött van valami igenis nagyon-nagyon nagyon szikár, és nagyon-nagyon nagy tét. És ez ebben különbözik amúgy szerintem a legjobban a Kovács András Ferenc a Partner Lajostól. Tehát én ott ezt kevésbé érzem. Ott is megvan ugyanez a nyelvi bravúr, ott is megvan az, hogy Parti Nagy Seront soha Brímet, vagy Ritmus, tehát Kovács András Ferenc sem nyilván. Az volt a másik ilyen alapvető élményem, hogy basszus, ez az ember ez úgy ír, ahogy csak akar. Azt ír, olyan formában, és azt ír, amilyenben, és ahogyan akar. És hogy a Kafnál sokkal jobban érzem mögötte ezt a valami ki nem mondott mélységet, vagy nem tudom.
Érdekes, hogy mondod, mert itt főleg a második olvasatnál ezt így nem éreztem. És akkor majd akkor igen, valahogy ezt is járjuk körül, hogy azért itt én elmondom, hogy nekem így másodszorra most így, szóval nem volt ez az eufórikus nagy élmény, és lehet, hogy azért, mert akkor most itt áruljuk el, hogy ugye ezt a kötetet, amikor elkezdjük olvasni, akkor ugye a versekből azt tűnik ki számunkra, hogy ez a Jackal, ez egy amerikai szerző, akinek a Kovács András Ferenc lefordította a verseit, igen. És így elkezdjük olvasni, és olvasás közben elkezdünk gyanakodni, hogy ez tényleg az-e, és akkor végül az olvasás során így rá kell jönnünk, hogy hát, hogy ez valószínűleg ez a Jackal, ez nincs is.
Igen.
És ezért hívtuk fel külön a figyelmet arra, hogy érdemes ezt először elolvasni, mert ezt a felfedezést, vagy ezt a elbizonytalanodást jó olvasóként megélni, De én most, mikor már tudtam, hogy ez egy fordításkötet, és mondjuk ez egy fordításkötet imitáció, akkor egy fiktív fordításkötet, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy ez egy kicsit unalmas, tehát hogy így sok szövegnél éreztem azt, hogy így ezt nagyon, nagyon nem, mert egyszerűen már vártam, hogy akkor már legyen már, történjen már itt valami. És na és úgy kérdés is kerekítsek ebből a önkényes megállapításból. Kérdésem az, hogy te éreztél-e hasonlót, volt-e valami ilyesmi, és a másik, hogy mit lehet kezdeni ezzel a, és szerintem itt ennek a legfontosabb tétje az lesz, hogy itt ez a kötet azon gondolkoztatja el az olvasóját, hogy mit tudunk kezdeni azzal, hogyha olvasunk bizonyos szövegeket, és nincs meg mögötte a megfelelő kulturális kontextus. És akkor itt kérlek majd a kontextust is, mint olyat, azt egy kicsit definiált.
Hát, nézd csak. Én nagyon-nagyon sokszor olvastam nyilván, mert hogy nyilván amikor az ember ír ezekről, akkor az egy összetettebb, hát ilyen olvasás munka, hogy én minden újraolvasásnál észreveszek benne valami újdonságot. Tehát hogy én nekem, hogy mert hogy ez ráadásul ugye nagyon alaposan tehát egy ilyen szöveghálló ez igazából, azt akarom mondani, tehát, hogy nagyon sok utalás van egyik versből a másikba, és, ez a, és, a, és akkor ugye, hát még azért a szerkezetileg mondjuk el, hogy úgy néz ki a kötet, hogy vannak a versek, az az egyik nagy egység.
Ez 40 darab vers van.
40 darab vers, ugye ez a hát két dolgot mond erről a szöveg, hogy ez volna talán a Bicikli Rodeo című kötet, az
igen,
mondja egy
igen.
Helyen, de aztán mindig össze akar zavarni, és igazából ugye ez a dalos könyv, máskor meg azt mondja, hogy ez a dalos könyv című kötet,
igen,
tehát hogy erről van szó, és akkor ez az egyik nagy egység, aztán van egy ilyen prózai szöveg, vagy hát nem is tudom, mik azok prózaversek, vagy nem tudom még, tehát az inkább, tehát hogy nincs, nem ér, vagy rendesen kiír a...
Ezek kiír számozott a mondatok.
Számozott
szépen.
Mondatok az Eszterházi család életében. Nem, hanem annak az a cím, hogy John Coleman elkárhozása, és akkor van egy harmadik egység, aminek meg az a címe, hogy az átköltő epilógia.
Így
és
igaz.
Akkor ugye ez a és ezek egymással játszanak. Tehát ezek a szövegek, ezek egymásra utalnak. Tehát hogy ez a John Cole, na igazából akkor az, tehát az az alapszituáció, hogy ez a Jack Cole nevű szerző, ez igazából ez egy fiktív alak, nem létezik ilyen. De hogy valójában ez egy művész név ezen a fikción belül, és az igazi neve ennek az embernek az, hogy John Coleman.
Igen, igen, igen.
Aki szintén nem létezik, ez szintén egy fiktív alak. És akkor ezt át, ennek a John Coleman nevű embernek, aki Jack Cole néven publikálja ezeket a verseket, ezt költötte át, vagy hát fordította le a szöveg intenciója szerint a Kovács András Ferenc nevű
igen,
ember, vagy hát
kafként
van aláírva, ugye. És akkor ez az egész szituáció, hogy ez egy olyan, hogy megpróbálja magát valamiképpen egy ilyen fordítás kötetként feltüntetni. Most az érdekes, hogy pontosan erről van szó, vagy ez szerintem nagyon jó ez a kérdésed, a kontextusra vonatkozás, tehát hogy igazából ez a szöveg, ez az Amerikában...
De várjál, akkor a kontextust azt akkor mondd, hogy esetleg valaki nem tudja.
Kontextus az a... Hát azt, ne, azt mindenki tudja, nem? Hát az a szövegkörnyezet, nem? Tehát, hogy az a... Hát ezt nem is tudom megdefiniálni. Az annyira...
Hát akkor írd körül, jó. Okay.
Igen, tehát, hogy az a világ, amiben az adott szöveg létezik, vagy az a, igen, csak hogy itt ugye meg van fordítva, tehát hogy itt ez a szöveg lesz, ami létrehozza a saját kontextusát. Tehát, hogy alapvetően azt szoktuk, vagy úgy van, hogy van valamilyen szöveg, és az valami világban benne van. A Jack Oldos könyv, ez azért izgalmas, mert hogy ő maga hozza létre ezt a világot. Tehát, hogy nincs, tehát ez egy maga ez a világ is egy fiktív világ. Miközben egy hát az olvasóban élő, Amerikáról élő sztereotípiák vannak itt kijátszva ellenünk. Tehát, hogy ez a lényege tulajdonképpen a dolognak, hogy teljesen jól tudod követni, és azért tudod jól követni, mert ez egy egy nem valódi Amerika, hanem ezt a maga a szöveg teremti ezt az Amerikát. Az ilyen amerikai toposzok vannak benne, a mustangoktól az indiánokig, és akkor ez az egész van ráolvasva furcsa módon, vagy van egy ilyen furcsa olvasata, már ez nyilván a többedik olvasatnál, hogy ez igazából nem is annyira Amerikáról szól, mint inkább esetleg Erdélyről szól. Tehát, hogy inkább van egy ilyen olvasata, hogy ez valójában az erdélyi magyarság ról szól valamiképpen. Tehát,
majd,
hogy ezek...
Igen, bocs, hogy itt a szabadobályok, hogy majd ezt szerintem majd inkább a prózai résznél emeljük ki. Először még akkor a versek felé menjünk, és akkor én most itt arra kérnének rendhagyó módon, hogy mivel azért egy verses kötetet összefoglalni nagyon nehéz, de azért mégiscsak tegyünk rá kísérletet, de mielőtt ezt megtennéd, én arra kérnének, hogy olvasd már el nekünk az első verset, hogy egy pici ilyen hangulatot teremtsünk az egész verses kötethez, mert azért azt elmondhatjuk, hogy azért hangulatában nagyon, tehát hogy nagyon hasonló valami versvilágba csöppenünk.
Hát most mit tekintünk első versnek? Tehát
jó,
a bicikli...
Okay. A bicikli rodeóból, ez a Sziú...
Ószíú éjszakák.
Ószíú éjszakák, jó.
Igen, mert ugye és akkor, van közben persze egy Walter von der Vogelweide motto, és van egy Emily Dickinson motto is, tehát hogy ez minden-mindennel összefügg.
Jó, most azért próbáljuk leegyszerűsíteni a dolgot. Okay. Sziú éjszakák, köszönjük.
Ószíú éjszakák, navahó nappalok, egy angyal dúdol így, csavarok csak gyalog. Nyakamban kék gitár, kürt, szájharmonika, megölt Salt Lake City, szült Santa Monica. Hangomra megserezzen, régen se Bush se Clinton, ha bomlott húrjaimból, e dalt előcsi Clinton. Ószíú éjszakák, navahó nappalok, csak angyal énekel, nyavajog andalok. Nem ért kéves befálló, vicsít a Malibu, boldogságom balegség, nyomaszt a palibú. Ó, jaj, hogy eltűnt minden, hogy hultra évre év, sötét lett hosszú létem, akár a memot kév, ószíú éjszakák, navahó nappalok, vakangyal dúdol így, nyavajok csak, gyalog. Spoken Washington, 1993. augusztus 30-án.
Tök átjön ebből, hogy valami ilyesmi versvilágban leszünk.
Zene, dalos könyv.
Szó szerint dalos könyv, és akkor így, hogyha egy picit így megpróbálnánk így nagyon ilyen sematikusan ilyen leltárt készíteni, akkor valami olyasmi érzésünk van, hogy van ez a versekből az a kép alakul ki rólunk, hogy van ez a fickó, aki valamilyen ilyen western embernek gondolod el, aki ott ilyen megy, ilyen marhákat kerget talán, és akkor így megy, utazik az országban, és akkor állandóan verseget, van, amikor verset fordít, sanzont fordít, és szóval a mindennapi életét írja le, és közben így olyan érzésünk van, hogy keresztül kasul utazzuk Amerikát, és megismerkedünk ezzel a vidéki Amerikával, ez a vadnyugat. Olyan, mint hogyha Vinnetúban ott maradt volna az egyik szereplő, és akkor ott az All Shatter Hand, most tegyük föl, hogy ő most elkezd versergetni, és akkor úgy jár.
De nem inkább olyan, hogy a 70-es években mondjuk egy ilyen Allen Ginsberg féle figura, aki jön-megy Amerikában, és így és mindenről eszébe, ami eszébe jut, arról ír egy dalt. És amúgy ezt el is gitározza. Tehát, hogy azt,
ez is benne van. Ez
ja,
is benne
van banjója, meg minden, meg ilyen bandázik ott a haverjaival, mint az útonban, a Kerouac útonban.
Igen. De pont ez van ebben a kötetben, hogy látod, én most fölfestettem egy képet, de közben ennek az ellentétje is megvan, és simán azt is el tudod képzelni, hogy van egy fickó, aki egy csöves, aki végig stoppolja Amerikát, és akkor ő egy ilyen hobó, és akkor ott mindenféle este egy tábortűz gyűjt, és ilyen hippiét. Tehát, hogy ezt is érzett belőle, meg néha azt is érzett, hogy ő egy utazó, egy ilyen kereskedelmi utazó, aki annyira unja már azt a világot, amiben belecsöppent, hogy néha így ilyen verseket írogat. Tehát, hogy így
igen.
Ez a játékosság, ez így benne van.
És amúgy még ezt a zeneiségről beszéljünk egy picit, mert ugye nyilván egyrészt nem véletlen az, hogy dalos könyv, ugye maga a cím, dalszövegek, és ez meg is van két feldolgozása, és zenei feldolgozása ennek, nem tudom, hogy ismered el.
Nem ismerem.
Az egyik, azt képzeld el, hogy valami furcsa oknál fogva Mikó István a színész csinálta
aha.
meg, és az a címe, hogy Bicikli Rodeo az anyagnak, és ez a kompletórium a gyűjteményes kötetnek a hátuljába, ott ajándékba megkaptad ezt a CD-t, hogyha megvetted
De
a
jó, de
kompletóriumot,
jó.
igen.
Nem
És van egy
ismertem.
másik, az pedig rögtön, amikor megjelent, akkor csinálták, marosvásárhelyi színészek, akiknek az a nevük, vagy az volt a formációnak a neve, hogy Transylvanian Boys, és ez ők megcsinálták majdnem az egész daloskönyv, vagy hát legalább 10-12, nem, 20, majdnem a felét megcsinálták, megzenésítették, és az fönn van a YouTube-on, esetleg majd azt belinkeljük.
Majd biztos, nem esetleg biztos.
Jó, az zseniális amúgy. Most, amikor olvastam, ugye ez is meg van zenésítve, és kifejezetten azért ment nagyon rosszul a felolvasás, már túl azon, hogy elég rosszul olvasok fel, de hogy azért, mert a zene ment közben a fejemben, tehát ment közben a dallam a fejemben, és az nagyon, nagyon nehéz így, hogyha valamit tudod zeneként tanultál meg, vagy zeneként rögzült a fejed,
Igen,
ezt
igen,
elég
igen,
nehéz
igen.
utána azt prózában elmondani, vagy tönkre teszi a ritmust.
Nagyon sok mindent dobtál föl, most két irányba is el kéne indulnunk, de akkor most induljunk el azon, amelyik egy kicsit abba az irányba vezet minket, hogy hogyan lehet ezt a könyvet olvasni, mert hogy ez egy olyan olvasói tapasztalat, hogy, és ezt gondolom mások is érezték, hogy elkezded olvasni, és nem tudod egyszerűen halkan, némán olvasni. Egyszerűen kívánják ezek a sorok, ezek a
Pontosan.
mondatok, hogy elkezd olvasni hangosan, és ilyen nagy lendülettel elkezd olvasni az ember, még nem elérünk egy amerikai szóhoz, vagy egy idegen kifejezéshez, és hirtelen nem tudod, hogy ezt most hogyan kell ejteni, mert
Igen.
nagyon sok helyzetben angolul ejted, vagy amerikaiul,
Hát pontosan, akkor ennyi.
van, amikor meg olvasod, és rájössz arra, hogy kiejtetted ezt amerikaiul, és egyszerűen rájössz, hogy itt valami nem stimmel, mert a rím helyzet az elrontja. Tehát, hogy
Pontosan.
van egy olyan helyzet ezekkel a versekkel, hogy olvasás közben a vers kvázi megtanít téged olvasni. Tehát kijavít, fogja a kezedet, és még annyit tennék hozzá, hogy ezt azért nem olyan könnyen teszi meg, mert a versek nagy részében nincsen központozás, nagyon kevés a vesző, nagyon kevés a pont a adott részeknél, és nagyon sokszor nem tudod eldönteni, hogy akkor ezt most hogyan is kell pontosan és jól olvasni, és sokszor az van, hogy így rácsap a kezedre a vers, és azt mondja, hogy na menjél vissza, és olvasd el újra,
vagy sehogy se, Sanya.
Vagy sehogy
sehogy
se.
Se.
És akkor ezt akartam, ezt a másik vonalat vinni, ez volt, hogy mondjuk így ez a hangzószó, és a másik meg az van, hogy olvasod, olyan neveket, azt se tudod mi az, olyan személyeket, azt se tudod mi az, és akkor itt jön az, hogy így nincs meg a kulturális kontextusod, egy kicsit úgy érzed magad, mint amikor egy nagyon hardcore antik verset olvasol, amiben olyan mitológiai utalások vannak, amit így lövésed sincs, hogy miről van szó, és egyszerűen csak ott látsz valami neveket, és látod ott a semmit. És hogy neked volt ilyen érzésed a olvasás
hát,
közben?
Hogyne. És ezt akarom mondani, hogy most hirtelen csak fejből mondok egy példát, hogy Orlandó süllyed ködbe vész, nem látni már Miami-t, ugye ezt kéne mondani, nem látni már Miami-t, ugye az van odaírva, Orlandó süllyed ködbe vész, nem látni már Miami-t, kezdődjék hát a súlytalan játék, mindegy, Miami-t.
Igen,
Nem tudom,
igen,
én.
igen, igen,
Tehát, hogy
igen, igen,
Orlandos
igen,
ügyet
igen.
közül, nem látom már Miami-t, kezdődjék hát a súlytalan játék, mindegy Miami-t. Ugye, ugye
Igen,
azt kérem
igen,
mondani. De
igen,
ha azt
igen.
mondod, hogy Miami,
Akkor nem jó.
Akkor elcseszed a rímet. Ha meg,
Igen,
és ugye
igen.
ez például egy olyan játék, ugye ez a szemrím, ezt úgy hívják, ugye ez más nyelvekben van, ugye franciában, angolban, ahol nagyon jelentősen eltér az írásmód és az ejtés, tehát az írásnak a
Igen.
képe. Ott ez egy gyakori rím játék, hogy ezt hívják úgy, hogy szemrím, hogy az íráskép az rímel, de ha kiejtve már nem rímel. És akkor itt a kaf ezzel bonyolítja meg, hogy létrehoz ilyen teljesen lehetetlen szituációkat, hogy sehogy se tudod, az éj eltelik, ó, pihen most abilén, ledőlt New Jericho, miért lennék stabil én? Ugye? És
Igen.
akkor abilene, ugye ezt úgy kéne mondani angolul, hogy Abilene. de ha meg szemrím lenne, akkor meg azt kéne mondanom, hogy abi lenne. Hanem
Igen,
létre
igen.
kell hoznod ahhoz, hogy stabil, hogy kijöjjön az a
Igen,
válaszrím,
igen.
hogy stabil én, hogy azt kell mondjad, hogy az éjjel telik pihen most abilén, ledőlt Nujerikó, miért lennék stabilén? És
Igen,
akkor
igen.
érted, hogy ez, és ilyen játékból ezer van. Tehát, hogy, és akkor tudom, hogy ez, és én ezeken szenzációsan szórakozom most is. Tehát, hogy igazából valahogy az érzésed, hogy ez a, hogy egyre inkább elkezd magáról a költészetről szólni a dolog. Tehát, hogy nem is a, nem, hogy a tulajdonképpen itt tétje az, hogy mi is a költészet. Tehát, hogy itt megrajzolódik neked ez a Jekyll figura, és
Pontosan,
építed föl
pontosan.
magadba szépen, és az abból rajzolódik vissza, tehát még egyszer fordítva van a logikája, hogy a kontextusnál is, tehát, hogy maguk a versek csinálják meg a költő. És tehát
igen,
nem a
igen.
költő csinálja a verset, hanem a vers hozza létre a költőt. És ez egy nagyon radikális állítás, ugye? És hogy ez általában így van. Tehát, hogy az
Igen,
állítás,
igen,
hogy
igen,
ez a,
igen.
Hogy ez nem csak a Jekyll esetében van így, hanem ez
Minden,
így
minden.
működik az irodalom, hogy a
Igen,
szövegek
igen.
hozzák létre a szerzőt. Mindenképpen megcsinálsz persze egy szerzőt mögé. Tehát nincs olyan, hogy nem tudsz úgy olvasni valamit, hogy annak nincs szerzője. Tehát amikor azt mondja a Roland Barthes, hogy a szerző halott, akkor nem arra gondol, hogy nem azt mondja, hogy tudnál úgy olvasni, hogy nem képzelsz mögé egy szerzőt, hanem azt jelenti, hogy a szöveg fogja létrehozni azt a szerzőnek az intézményét, és az nem lesz már azonos azzal, a Neszlár Sándor szerzőt egy ács nevelt fiának lenni című könyv hozza létre. Az nem te
Igen,
vagy már.
igen, igen,
Na,
igen.
ezt állítja tulajdonképpen.
Ezt állítja a könyv, és még azzal egészíteném ki, hogy ez egy olyan verses kötet, amely radikálisan, bátran megmutatja egyszerre az elméletet és a gyakorlatot. És hogy
pontosan.
Ez az, ami nem szokott lenni, mert általában az egyik mindig elsikkad. És itt valahogy az van, hogy itt olvasod a szövegeket, és te úgy érzed, hogy egy elméletnek vagy a gyakorlati példatárában, mondjuk a szöveggyűjteményben, és közben, de ugye ez egyszerre a kettő egyszerre működik, és emiatt van az, hogy nagyon nehéz a befogadás. Mert
Így van.
azért azt el kell ismerni, hogyha nincs mondjuk egy egyetemi szemináriumon, egy speciális kollégiumon egy értő, bevezető segítség, akkor elkezded olvasni, és ezek ilyen tinglitlangli valamik lesznek, amelyeket olvasod, és az ötödik, hatodik után az ember hajlamos feladni. Úgyhogy,
Igen, ez így van.
és ez itt egy óriási nagy kockázat, de értelemszerűen ez minden egyes szöveggel így van, hogyha ha nincs meg az a játékosság az olvasó és a szöveg között, akkor egyszer lehet, hogy az lesz, hogy ez a sútba lesz dobva. De hogy nagyon érdekes módon, hogyha ezen túllendülsz, akkor így egyre beljebb és egyre is
Pontosan,
beljebb
pontosan.
fogsz
És
kerülni.
a harmadik olvasásnál már olyan rétegei terülnek föl, hogy nem gondoltad volna, és ráadásul tényleg az a helyzet, hogy ez az egész kötet, mint konstrukció, mondom, olyan szinten utalgat oda-vissza, jobbra-balra, és ráadásul mindegy, azt már ne is említsük, hogy a Kaff életműnek más darabjaira is, ugye, amit én például szégyen, nem szégyen, nem vettem észre eddig, hogy mert a másik oldalról, na, akkor ezt a fiktív szerzőkről még egy pár szót azért mondjuk,
Jó,
hogy hogyan épül fel ez az egész kap. Ugye itt a Kovács András Ferenc költészet esetében vannak ilyen perszónák, létrehoz a Kovács András Ferenc ilyen hangokat, vagy hát ilyen alter egókat, mondjuk nagyon rossz szóval, vagy hát nem
nem rossz,
maszkokat, de
szerintem
szerepeket.
jó szerepek. Nem, szerintem az alter ego az jó. Egy kicsit,
Hát,
úgy, egy
igen.
kicsit olyan, mint a Darvasi Lászlónak van a szívernő tárcaírójénye.
Igen, igen. Na, tehát, hogy különböző hangjai vannak a Kaff költészetnek, és ezeknek nagyon gyakran nevük is van, életrajzuk is van, saját életművük is van. Ilyen ugye a Jekyll, akinek
Igen,
megvan az
igen.
életrajz, a minden össze van rakva, hogy ő ki. Aztán van egy Caius Licinius Calvus nevezetű
Igen, igen.
latin-római költő, aki egy rétor volt, létezett igazából, de egyetlen verse sem maradt fönn, és a Kovács András Ferenc gyártja ő helyette a verseket. De ő
Igen,
is olyan
igen.
alaposan meg van csinálva,
Aha,
hogy
aha, aha.
például meg tudja mutatni a Róma térképén, hogy hol lakott a kávusz. És tényleg ott lakottam. Tehát, hogy meg, mármint, hogy létezett, csak nem maradt fenn egy sora se, de a kafasz pótolja, és megcsinálja. Akkor van a harmadik, ilyen nagyon alaposan kidolgozott, talán a leghíresebb, a legnagyobb, az ugye egy Lázári René Sándor nevezetű figura, akihez szintén van egy történet, hogy egy marosvásárhelyi padláson találja meg a kéziratait, és a Kovács János Ferenc adja ki. Ez is egy fiktív költő. Na most van egy John Blacksmith nevű angol puritán. Az Asztrov nevezetű orosz költő, annak is van egy egységes kötete. Na most, és ezek egymással is. Na most, tehát, hogy azt képzeld el, hogy a Lázári René Sándor, meg a Jack Cole, azok rokonok. Tehát a két fiktív, érted? És nem vettem azt észre, én a Lázári felől megtaláltam, mert ez a Kálmán Csehi, aki a Jack Cole-nak elméletek az ő kapja, arról beszél a Lázári, hogy a rokonok. De kiderült, hogy már a Jack Cole-ba is bele van írva, basszus, és ide van írva, az ők anyja, az Lázári lány.
Tényleg, tényleg, most
és
mondod.
És benne
tényleg.
Van, hogy Lázári, rá lehetett volna jönni már itt ekkor, na, csak azt akarom mondani, hogy egy egész világot épít, vagy a Lázári leszokta fordni, vagy van Lázárinak, ennek a fiktív alaknak, van egy Blacksmith fordítása. Tehát a fiktív alak fordít, a másik fiktív alak.
Igen.
Akkor van egy Kuan Fu nevű kínai költő, érted? És akkor az is elmondja, hogy kap. Megcsinálta azt, még azt, és akkor ezt abba hagyom, csak érdekes lehet esetleg a hallgatóknak, hogy megcsinálta azt az őrült nagy disznóságot, vagy a mester trollkodást a kaf, hogy csinált egy Kavafisz nevű újgörög költőnek a fordítás kötetébe, beleírt egy csomó saját verset. Mint hogyha azok Kavafisz versek lettek volna. És akkor persze elárulja, mert ennek a forrása az, hogy két aténi füzet, és az ugye az kijön, hogy kaf, tehát hogy azt lehetett volna tudni, hogy az kaf, de utána is csomóan felháborodtak, hogy hát ez mi, ez nem is írt ilyet. Ezeket a játékokat nagyon nagyban űzi. Tehát, hogy és a saját elmondása szerint ilyen tizenvalahány ilyen perszóna van a fejében. Tehát, hogy az az értelme amúgy, hogy ezek mind különböző hangon írnak, ezek mind különböző versformákban írnak, és ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget a kaf költészetnek, hogy olyan regisztereket szólaltasson meg, ami tulajdonképpen hiteltelen volna, hogyha Kovács András Ferenc elkezdve úgy írni, mint egy kínai költő, igen, vagy mint a Jack Cole-ban. Tehát, hogy, és közben meg másfél meg nagyon érdekesek ezek a formák nekünk is, tehát, hogy ezek a zenei formák, most ebben nem menjünk nagyon részletesen bele, de hogy az egész kötet az végül is ilyen zenei formákkal játszik. És egyszerűen azért van szükség a Jack-kora, azért van szükség ezekre a personákra, hogy meg sokszorozza, meg többszörözze a beszédmódoknak a lehetőségét. Tehát, hogy ez nem pusztán csak egy ilyen öncélú izé, meg nem valami rejtőzködés, meg semmi ilyesmi, hanem ennek egyszerűen költészeti okai vannak, hogy azt keresi tulajdonképpen, hogy hogyan lehet hitelesen, vagy hogyan lehet hitelesen megszólalni ezeken a hangokon.
És pontosan mindegyik ilyen alak valahogy arra ébreszt rá, hogy magára az olvasó és a vershez való viszony. Tehát nagyon sok esetben ezt járja körül, hogy hogyan lehet egyáltalán értelmezni, hogyan lehet az irodalmat befogadni.
Pontosan.
Azért egy tök evidens példa nem jutott eszünkbe, hogy a Svárbogárdi Jolán, akiről mi beszéltünk, pontosan. Van egy podcast adásunk, az Bart Nagy Lajosnak a szerelem gyereke, vagy igen, tehát ugyanígy a perszónája, és azért ugye vannak azért az ilyen jobban ismertek, hogy van a Radnóti Miklósnak, ugye van ez a Eton Dar, akit ha visszafelé olvasol, akkor kijön az, hogy Radnóti, meg van ez a Babics Karinti Kosztolányi féle, hogy is van, a Cecil M. Jopardi, Tehát hogy, tehát, hogy azért vannak ilyenek, és akkor még itt egyet hadd említsünk meg, hogy van a világirodalmi lexikonban, van egy szerző, akit úgy hívnak, hogy hát úgy kell ejteni, hogy Balfász, de tehát hát ő egy fiktív szerző, aki bekerült a világirodalmi lexikonba, úgyhogy egy gyanútlan olvasó, hogyha megnézi, akkor azt gondolja, hogy van egy ilyen.
Már ha olvasna az ember így, úgyhogy elkezdi a lexikont az elején.
Akkor keressenek rá Balfászne. Balfas úgy van leírva. Úgyhogy,
minden lexikonban van, azt tudod, hogy ez a lexikon készítőknek egy ilyen babonája, hogy ugye nincsen hibátlan kiadvány, és azért ők maguk elrejtenek benne egy hibát, hogy a többi viszont már.
Igen. Akkor egy kicsit menjünk abba az irányba, hogy ugye nincsen hibátlan kiadvány, akkor nézzük meg azt, hogy mi a hibája ennek a könyvnek. Már ha van?
Hát most engem erről hiába kérdezel. Nem látom. Hát nézd, nyilván, hát azt nem hibájának mondanám, de hogy a nehézsége az biztosan az, hogy egyszerűen egy olyan aprólékos olvasással tud ez igazán jól működni, amire nagyon kevesen szánják rá magukat. Amúgy ez az egész kafköltészet.
Igen.
Igaz. Tehát, hogy teljes bevonódást vár tőle, tehát, hogy ezt csak úgy lehet igazából élvezni, hogyha molyolsz vele. Tehát, és minél többet molyolsz vele, annál nagyobb lesz az esztétikai élmény is. Tehát, hogy annál jobban, mert először tényleg, ahogy mondod, hogy ez mi 40, hát nem különösebben, persze vicces versek ezek, de hát a csomónak semmi értelme. Tehát, hogy gyerünk Denverbe, Daisy. Na most ez miért kellett? Vagy ez most miről igen. szól, vagy nem tudom. És akkor elkezded nézegetni, és akkor ki is ez a Daisy, és akkor ez szerepele máshol. És akkor egyik a másik után, és hogyha jó sokat el vagy vele, akkor az fog kiderülni, hogy ezek, hogy ez, hogy vagy látni fogod azt a struktúrát, vagy ez fölépül. Igazából látni fogod tulajdonképpen, hogy teremti meg ezt a Jack Cole nevű alakot ez a szöveg, és igazából ez lesz a nagyon izgalmas, csak hogy egyszerűen az a nehézsége a kafnak, hogy teljes bevonódást igényel. Tehát hogy én, amikor így valakik így, nem tudom, most ez így divat mondani, hogy hát már ez a posztmodern költészet, ez már lejárt, meg már nem is őző. Ez valójában az esetek 90%-ában arról szól, hogy nem vagy hajlandó elég energiát fektetni a dologba, vagy nincs elég időd rá, vagy nincs, nem? Tehát, hogy
igen,
vagy,
igen.
De persze, ez egy olvasói döntés, mert én persze, megértem persze. azt, aki azt mondja, hogy most akkor kezdjem el a beleásni magam, ahogy te mondod, mint a mitológiában, most akkor ki kicsoda, és akkor hogyan épülnek ezek egymásra. Tudom, hogy melós. Igen, melós. Hát ez egy ilyen dolog.
Igen.
Engem ezért fizetnek, hál' Istennek, és ezért kapom a fizetésemet, hogy szenzációsan szórakozzak. Szerencsés.
Igen, egy picit akkor menjünk el abba az irányba, hogy egy újabb fogalmat hozzunk be, ez az intertextualitás, illetve ilyen hipertext, vagy nem is tudom, mi lehet erre a jobb kifejezés, az, amikor ugye te vagy a tudós, mondjad, mi az intertextualitás.
Te is bölcsész, vagy te is tudod.
Hát ne, de te vagy a docens, csak egy izé vagyok.
Intertextualitás az a jelenség, amikor az olvasó a szövegben egy másik szöveg jelenlétét érzékeli, mondja Richter. Jó, ez talán jó. Tehát amit most felolvastunk, abban is volt egy ilyen, ugye a újjaj, hogy eltűnt minden, ugye ez a Szíjú éjszakák Navahó nappalok című versben szerepel ez a sor, hogy ó jaj, hogy eltűnt minden, hogy húlt le évre év. Ami ó jaj, hogy eltűnt minden, hogy húlt le évre év, ugye ez a Walter von der Vogelweide szövegből, igen. Hát idézett. És akkor ugye ez akkor lesz intertextus, hogyha te ezt felismered. Ugye, hogyha nem ismered fel, akkor ez nem intertextus. Tehát ez nem az van, hogy a szerző az berakott oda valamit, hanem te vagy felismered, vagy nem. Itt ugye könnyű volt felismerni, mert az egész kötetnek ez igen. a mottója, ugye ez a híres Walter von der Vogelweide vers, és akkor ezért aztán ezt nem tudod nem észlelni tulajdonképpen. Tehát ezt mondhatjuk azt, hogy kötelező intertextus, tehát nem tudod igen. nem észrevenni.
Nagyon sok van,
nagyon sok.
És amit mondtad, hogy Tehát szerintem itt az lehet a nehézség a befogadás során, hogyha a sok-sok intertextualitás, az intertexteket egyszerűen nem tudod dekódolni, és egyáltalán ilyen telefonkönyvszerű felsorolás lesz. Ezt nem véletlenül mondom így, mert van erre utalás a szövegben.
Igen.
És igazából itt akkor lesz a nehézség, hogyha nagyon sokat nem tudsz, úgymond nem ismersz föl. De ez nem a te
Vagy
hibád.
Akkor máshogy fog
Vagy
megszólalni neked.
Máshogy fog
na.
megszólalni neked, és igazából ez pontosan azt, amire már utaltam korábban, ezt azt mutatja, hogy egyszerűen a szavaknak önmagukban hiába van jelentésük, hogyha nem ismered hozzá a múltját egy szónak, vagy a tradícióját, és ezt egy kicsit
Ja,
most lehetszer...
használatát.
Tehát akkor
Az
leegyszerűsítve
értékét,
mondom
ahogy...
az értékét, akkor egyszerűen képtelen leszel megérteni az adott költészetet. És egy kicsit ezt a helyzetet is imitálja itt ez a kötet.
Abszolút, abszolút.
És ez egy picit arra is rímel, amit te mondtál, hogy igen, hogyha nem fektetek bele energiát bizonyos szövegekbe, akkor egyszerűen az nem fog megnyílni számomra. És
Pontosan.
hogy igazából ez 1996-hoz képest 2022-ben sokkal drámaibb a helyzet, ha azt mondom.
Ez
Tehát sokkal,
pontosan
sokkal
így.
inkább drámai, és sokkal kevésbé toleránsabb az olvasó, és ez az én olvasói attitűdöm is, sokkal
Igen,
kevésbé toleráns
igen.
nekem ez volt. És most emlékszem, amikor a 1972 Orabegy szövegről beszélgettünk, ott
Igen.
is volt egy ilyen törés bennem, hogy egyszerűen az van, hogy megváltozik nem csak a te olvasói attitűded, de megváltozik az irodalomhoz való attitűded is,
Hát
és
igen.
sokkal kevésbé vagyunk, legalábbis én, ezt bátran már elmondom, sokkal kevésbé vagyok hát toleráns, tehát sokkal inkább akarom az instant élményt,
Így van,
és
így
sok
van.
esetben ezt szoktuk mondani igazságtalan, hogy elavulttá válnak szövegek, de nem biztos, hogy az, hanem egyszerűen mi vagyunk azok, hogy azok az olvasói készségek, ha nincsenek
Hát
kifejlődve, akkor
sajnos.
ezek nehezen, nehezen jönnek át.
Nagyon, nagyon egyetértek, és most itt jönne egy ilyen hosszú, hosszú szomorkodás a kortárs költészetünk hát számomra ijesztő tendenciáiról. Nem fogom ezt most végigmondani, csak talán Balogh Gergőnek a klasszikusát had Balogh Gergő irodalomtörténész kollégánknak van egy hát talán kis és sommás, de szerintem nagyon-nagyon lényeglátó megfigyelése a legfiatalabb magyar költészetről úgy általában, ami úgy hangzik, hogy az új 3T, ami irányítja ezt, és ez a 3T, ez a test, a tabu és a trauma. Tehát, hogyha valami nem ezekről szól, akkor az már mindjárt elavult, az már mindjárt nem tudom mi. És engem megijeszt amúgy sok esetben, vagy sok fiatal költő, de ez már biztos, hogy ilyen öreg ember, vagy nem tudom, vagy ilyen, már látom, hogy ilyen hülye konzervatív izé leszek. De hogy nem látom azt a vers kultúrát mögött, ami nagyon-nagyon kéne egy költő esetében, akkor is, hogyha nem formában ír, akkor is azt érzem, hogy mindenki ilyen, mint Pallas Athéné, Zeus fejéből teljes fegyverzetben elénk ugranak, és mint hogyha fogalmuk nem lett volna arról, hogy itt azért van egy nem tudom hány száz éves, vagy hány ezer éves költői tradíció, és ez abszolút leszarják, és hogyha van egy pikkely sömöröd, akkor abból aztán egy komplett életművet lehet most már csinálni meg, hogy milyen betegségeid vannak, és mennyire szarja.
Ja, az ne boomerkedjük el ennyire. Az
Jó,
viszont
rendben.
tény, hogy lehet fittyet hányni mondjuk a tradícióra, csak akkor először ismerd meg, és tudd azt, hogy mire hánysz fittyet, szerintem.
Pontosan. Tehát
És
itt
akkor
nem
ezt
arról
én...
van szó, hogy fittyet hánynak, hanem fogalmuk nincsen, hogy ez létezik.
A másik dolog, amit még egy picit ehhez kapcsolódva mondanék, és egy tök egyben, tehát, hogy szinte már kérdésemre előre válaszoltál, hogy azért magamon is érzem ugyanezt a bizonytalanságot. Tehát most ez a 20. a 27. adásunk, most beszélünk másodszor verseskötetről, És sokkal nehezebben tudunk róluk beszélni, tehát sokkal nehezebben tudunk versekről beszélni, még akár egy ilyen nagyon jól felépített vers koncepciójú kötet, tehát egy nagyon jól megszerkesztett kötetről is nehezen tudunk beszélni. Ez egy olvasói attitűd, hogy egyszerűen nagyon sokszor egyszerűen nincsenek meg a szavaink arra, hogy hogyan beszéljünk versekről. Nem tudom, hogy neked van-e ilyen.
Vannak, csak azok szakmaiak. Tehát,
aha,
hogy itt
igen.
igazából az, hogy itt nincs egy ilyen köztes, nem? Tehát, mint a prózánál van egy
Igen,
ilyen köztes nyelv, amin lehet csevegni. Tehát, hogy nem érzed azt, hogy eltartott kis ujjal beszélsz, de azért nem is gagyi. Itt a versek esetében, itt na, rögtön, és ezt beszéltük is már, hogy rögtön átcsúszunk szakmában. Figyeld meg, mert
igen.
Azzal biztattál, hogy most itt fogalmakat magyarázzunk intertextualitásra.
Jó, de ez azért még van
de
egy
hogy
kis...
ez szükségszerűen így van, mert nyilván, hogy van egy ilyen szakmai nyelv, amin tudunk versekről beszélni, és nincs egy ilyen köztes. Mégpedig azért nincs, mert a versek azok nem részei a közbeszédnek. Ez ilyen egyszerű, nem? Nem olvasnak az ember. Nagyon kevés verset olvasnak az emberek. Mini példányszámokban jönnek ezek a verses kötete. 5-600, 1000. Ennyi. És akkor van, nézd meg, kik a népszerű költők, Lackfi János, meg Varró Dániel tulajdonképpen, meg ki még?
Simon Marci,
a Szlem miatt, igen, és akkor a Závada Peti, mit tudom, igen, és akkor még nem tudsz.
Jó, Parti Nagy Lajos azért lehet.
Hát a Parti Nagy Lajos az nem az akat. Szerintem a Parti Nagy Lajos is 2000 alatt jön, biztos vagyok benne.
De ezzel nincs gond, mert a József Attila is ugyanennyiben jelent meg. Tehát,
nem,
én azt gondolom,
nem azt mondom, hogy
nem, nem, nem
azt
csak
mondom,
hogy
gond
szerintem
van, csak hogy...
de hogy van egy ilyen irodalmi állandó. Tehát a Nyugat ugyanannyi példányban jelent meg, mint most az Alföld. Ugyanannyian olvassák az Alföldet most, mint annak idején a Nyugatot.
Én ezt tudom, Sanya, nem azt akarom, nem azt mondom, csak, hanem hogy a ugye a költészet az oktatásban, a magyar irodalom oktatásban az a zászlós hajó, egyértelműen, nem? És a emögött nincs valódi olvasói réteg.
Ez
még
van.
a próza mögött
Ez
meg
így van.
Inkább van. Tehát
Sokkal inkább.
Ennyi a különbség. Ezért nehéz róla beszélni.
Igen. De akkor mi egy kicsit próbáljunk meg. Úgyhogy arra kérlek most, ezért teljesen spontán, hogy válasz ki egy verset, azt olvast föl nekünk, és akkor kicsit beszélgessünk róla.
Na most ez tényleg spontán lesz, mert nem készültem ilyesmivel.
Hát
de...
ezért most így belecsapunk a
Na
lecsóba.
Várjál, akkor
csak
viszont...
ezt azért mertem így neked mondani, amíg ott keresed, hogy mert én kiválasztottam egyet, nekem így könnyebb lesz. Csak hát te jobban ismered ezeket a szövegeket, remélhetőleg. Nálam biztos jobban.
Hát két verset is tudnék. Jó,
hát akkor
legyen.
Kezd az elsővel.
Kezdem az elsővel. Na, itt már Minority Blues, vagy Minority Blues,
na,
ez
okay,
a címe a versnek, és ez így hangzik. Isten Washington gyúrka, Jefferson Tátihé, mennydörgetős magasból jogunk még látszik-é, John Coleman kérd a hitvány, lélekben oglala, néger lett, vepsze, litván, vonyítni fog dala. Vérserken vaksi körmén úgy tépi szét a húrt, mint láncot velszi örmény, kuklux kötélt a kurd, zeng rigó mezőfalván, zsidó az ághegyen, horvát, bosnyák meg albán, rikolt, hogy csend legyen. Isten Washington gyúrka, mi már egymáson kacak, szabadság, egyenlőség, s egyéb vacak kacat. Testvériség is űz még, lappulva dalni kész. Mit ér, ha ír az üzbég, breton, ha balti észt? Mit ér török, ha bolgár, vagy Izmirben görög, ha többfaj tiszta polgár pogromra lődörög? Mit ér, ha muszka német, Sztálin, ha büszke grúz, honárulót lát rémet és testvéresre nyúz? Isten Washington gyurka, Lincoln, miért, miért? Ugyan Jankóci fut csak demokrácul, miért? Miért, ha nincs szavunk rám, törvényük is kivet, nem érti kopt vagy ukrán, mitől nyög úgy Tibet? Miért a jog, ha osztják, skót votják, fríz vogul, ha nyelvéből kifosztják, majd boldogul s okul? Akár a baszk, ha robbant, palesztinás arab, hazátlan, összeroppant, mindenki mást harap, Isten Washington gyurka átlát a jogszitán, Jankó vagy, te lipsi, cigány vagy oxitán, tán Jahve tudja vallon, elszovjetült jakut, halkabban azt javallom, e problém rém akut. Hazugság, szutyka, vértó, a glóbusz nem haza, bár embernévre méltó lennék, magyar kazak. John Coleman is ha volnék, Krímben komancs tatár, kiirtott nép, vadolmé, nem létező határ. Isten Washington gyurka, mind engem járna át, mint holdoklót a szent jog, hullást a lét, na hát.
Zseniális.
Hát ez zseniális. És ez a Mount Rushmore-nál írta állítólag. Nem jártam úgy Amerikában.
Ahogy az nagyon vicces, hogy az összes vers alatt ott van, hogy mikor írta, és akkor még így tanakodik, hogy így odaért, hogy ezt, mikor is írta, vagy hol is, vagy
hol
mi?
Írom én, hol írok én, hol írtam, talán igen, csak elbeni Chicagót elfeledtem, Springfieldet, Albanyt.
Na jó, akkor van egy ilyen vers, akkor tudunk-e róla beszélni, vagy akarunk-e beszélni? Mit tudsz róla mondani?
Nézd, ugye az a címe, hogy kisebbségi blues, vagy valahogy ilyen, aha, így lehetne lefordítani, és ugye azzal játszik a szöveg, hogy mindenféle hát kisebbségben élő népek vannak egymás mellé sorolva. És az egész
a nagy olvasztó tégely.
A nagy olvasztó tégely Amerika, ugye? És akkor Isten Washington gyurka, és akkor ugye ez például nagyon vicces, hogy most akkor ki is van itt megszólítva, vagy kinek van mondva ugye az Isten,
igen,
ugye
igen,
van egy megszólítottja az Isten, a másik meg a Washington gyurka, az Isten az a Washington gyurka, a, hogy hívják szerint, tehát, hogy állott a Mount Rushmore-nál, és nézi a Washington, és azt mondja, te vagy Isten, és akkor mondd meg, hogy akkor na, sikerült ez nekünk, sikerült ez a projekt. És akkor nyilván, hogy itt már nagyon erős ez a, általában alapvetően ez a kisebbségi lét melletti kiállás. Csak hogy az az érdekes, hogy ugye ezt a magyar irodalomban hogy kell, mindig ilyen hamis pártosszal van leöntve. Tehát nem? Vagy mindig azt érzed, hogy ennek egy hangja van, az erdélyi magyar kisebbség.
A mélabú.
A mélabú, a veszteségérzet, az önmarcangolás. És itt ez a veszteségérzet, ez itt is megvan. Csak hogy az egész egy hát nyelvileg is mennyire viccesen van megcsinálva, nem? Az egész mennyire idegen mindenféle hamis pátosztól. Ezért mondtam az előbb, hogy a kaf mögött mindig, hogy azért meg kell különböztetnünk a hamis pátoszt, meg az igazi. Tehát, hogy vannak megható dolgok, nem?
Igen.
Például az erdély, vagy van olyan, ami tényleg szívbe markoló. Az erdélyi magyarságnak a jogfosztottsága, az szerintem szívbe markoló. Vagy az tényleg az.
Igen.
Igazából igen. Az. Csak hogy ezt ehhez találni egy olyan nyelvet, amikor nem ezt a kesergést érzed, hanem hogy ez egy tele van viccel, tele van játékos, tele van nyelvi játékokkal, ugye ezek a leghülyébb, legerőltetett
hírek. Igen,
hát
igen,
ezen nem
igen,
tudsz,
igen.
Nem, vagy hát én hát legalábbis igen. Nem nagyon
meg amikor így hallod előre a verset, nem tudom, olvasod, akkor tudod, hogy de ez melyik nép lesz, mert a rím
igen,
az már
Litván,
kiadja előre.
Litván.
Igen, igen.
Örmén, igen, jó, dalni kész, észt. És akkor már tudod, hogy de ilyen leglehetetlenebb rímekkel van ez a játszás, és közben meg tényleg arról szól, hogy igazak ez? Ugye azt a kérdést tetti fel a szöveg. Igaz ez a szabadság, egyenlőség, testvériség? Ez megtörténik? Ez tényleg így van? Amerika ilyen volna? És mit igen, mond ugye a Jack Paul? Nem ilyen? Egyáltalán nem ilyen. Hiába itt van a nagy népek nagy olvasztott tége, semmi nem sikerült ebből. Ezt mondja. Ez egy hazugság. És akkor nyilván mindig ez mondhatod, hogy persze mindig, hogy valójában ezeknek a népeknek a jogfosztottsága, vagy nem tudom, az indiánoké, vagy tényleg a magyaroké, vagy akár a kurdoké, hogy ez egy abszolút valid, valódi probléma. És, még, és ez, erről lehet igen. Úgy beszélni, hogy közben így mosolyogsz, vagy röhögsz valahogy, vagy ennek a az egész szabadság egyenlőség dolgnak a groteszkségére hívja fel a figyelmet.
És tehát, közben meg, igen, és közben meg a mai történelmi helyzet, az meg pont ezt még jobban felerősíti. Tehát, hogy az, ami 1996-ban még egy ilyen tapogatózás volt a sötétben, az most egy ilyen reflektoros szuperstráda. Tehát, hogy ezek. Na, én is hoztam egyet, én is választottam egyet.
Jó.
Ez az indián szerenád. Sápadtarcú lett a hold, sápadtarcú bölcsbölény. Nyugszik nyelve alatt a szó, mint a füst a völgyölén. Új vadakra vár a hang, mint elásott harcibárd, Villan kékülő hajam, déli szél, cibád, cibád. Sápott arcú évonit, béke sincs se fenn se len, nyelv alatt a szólapul, kúszva kémlelő csejen. Merre nézhet, merre tér, majd ha számból útra kél, mint a fényfutó folyón, csókod íze déli szél. Sápadt arcú máraszó, el sem mondható soha, nyelvre szárad, megtapad, csonka törzseken moha. Záporok, tüzes vizek, mossák mind a vígvamunk, mégis együtt él velünk, déli szél mond, kik vagyunk. Hát, nekem ez a kedvenc versem belőle, mert egy, hát itt jön az, hogy amit mondtunk, hogy egyszerre nyelvfilozófiai fejtegetések, nyelvpoetikai elméleti traktátus, és közben meg ott van az, hogy közben mutatja, hogy a gyakorlatban az, hogy így, na, hogy kell verset írni. És hát egy gyönyörű szép, hát mondjuk azt, hogy ilyen univerzális, nagyon emberi érzéseket mozgat meg, és gyönyörű. Tehát itt jön az, amikor, tehát hogy ez a költemény, amit csak hangosan tudsz értelmezni, mert egyszerűen nincs értelme halkan olvasni. Tehát itt jön az, amit nagyon sokszor elfelejtünk az irodalom kapcsán, a zeneiség, ami itt maximálisan ki van
játszatva. Pontosan. És tényleg, és hogy mondjam, nézd meg, hogy ebben valódi pátosz van. Igazi pátosz. Igazi. Tehát az ember esendősségének a belátása, vagy az ember halandóságának a belátása.
Pontosan,
és hogy,
pontosan.
Hogy nézd, és közben mellette meg akkor még egyet hadd olvassak én is, csak ennek ellenpontozására. Jackal gyászdala önmagáért, csak nem tudom. Aha. 69. oldal. Következő. Jackal gyászdala önmagáért. Csudapacákol Jackie Cole, ha bajszát megpödörte, de túl sok könyvet olvasott, most fekszik egy gödörbe. Gyötörte lázas lírika, unott szemét lehunyta, gyászolja őket USA, baromvásár lehunyta. Múzsákok bőgnek érte, mint sőbb több texasi marha. Ha föltámadni kéne itt, nem hinném, hogy akarna. Finom alakul Jackie Cole, nem rántott, sose koltott, csak is tojást, ó, torkosok, rossz költők, meglakoltok. Siratja ajtók sarkatán, s komisz kuvasza Andy, mert nem vitt nagy kabátot ő, s oly zord idő a lenti. A költészet mély, mint a sír, félig szent, főleg Jampec. Fura ízélőn Jackie Cole, s a vat nyugatnak Kampec. Mert Jackie Cole volt Jackie Cole, hisz nem léttel határos. Vers volt csak, elhagyott kopár, lelki kísértett város.
Igen, de jó, hogy olvastad. Igen,
ugyanez. És ugyanez. Tehát ez egyrészt ez a zeneiség, másrészt ahogy a hangokat váltogatja, nem? Tehát először ez a beszólogatós csúdapacák, nem rántott sose költ, és akkor végén meg jön ez a pátosz, valódi. Tehát jön ez a
igen, szép, és teljesen jó példa arra, hogy ugye a festészetben van az sokszor, hogy a festők elkezdenek nem csak csupán festékkel, hanem mindenféle apró tárgyakat, bármiket ráraknak magára a festményre, és itt is az van, hogy a megszokott költészetkészlet, tehát ez a szerszámos ládája kapnak, sokkal inkább, hát nem is egy szerszámos ládája, hanem egy szerszámos kamion, amiben hát, rengeteg alkatrész van, amiből nagyon sok mindent előhúz. És most jut eszembe, amúgy kicsit távolabb jön a zeneiség kapcsán, hogy van a lengyel filmrendező, a Krisztof Kieslowski-nak a állandó zeneszerzője, ez a Preisner nevű, akik együtt kitaláltak, van a három szín, ugye hogy van a kék-fehér-piros, meg van a Veronika kettős élete, ahol van egy zeneszerző, aki úgy hívnak, hogy Van den Budenmeier, aki egy fiktív zeneszerző, akinek ugyanúgy megcsinálják az életművét, és megcsinálják a dalait, és ott is ez itt teljesen jól működik, úgyhogy ezt a zenéjséghez mindenféleképpen hozzá kellett hozni. És lehet, hogy akkor mondjad, és akkor utána még egy dolgot
nézzük. A szerszámos ládánhoz, hogy például nagyon gyakori az, hogy neveket ő, tehát személyneveket, vagy helyneveket, földrajzi neveket hoz rím helyzetbe. Vagy olyan szavakat, például itt ennél a Minority Blues-nál is, amiket amúgy nem nagyon szoktunk használni, népneveket, üzbék, és hogy ezek vannak rím helyzetbe hozva, és ennek az az oka, hogy ugye gyakorlatilag a magyarban az értelmes rímeknek a száma, az minden nyelvben korlátozott.
Igen,
hát,
igen.
Hogy egyszerűen az a helyzet, hogy elfogynak a rímek. Elfogynak az értelmes rímek. És akkor ezt úgy védik ki a kaf, hogy idegen szavakat, földrajzi neveket, személyi neveket hoz rímhelyzetbe, és így újfaj, tehát hogy meg sokszorozza tulajdonképpen ezzel a rímeknek a lehetőségét.
Aha.
Tehát hogy ilyen trükkjei szép számmal vannak amúgy.
Beszéljünk még a versek kapcsán, nagyon, nagyon fogy az időnk, de arról mindenféleképpen szeretném, ha mondanánk egy pár gondolatot. Van ez a Póddal, Picinke testamentum, mert itt ugye azért, ha nem is nagyon túlzottan képzette az olvasó, akkor azért a Vion az egyből beugrik, ez a testamentumról.
Igen.
És ez egy picit erre is rájátszik, úgyhogy erről egy pár dolgot mondjál nekünk, hogy mit érdemes tudni erről. Ez már a kötet végén van.
Ez az utolsó szöveg.
Ez az utolsó szöveg, és ez érdekes módon pontosan 40 darab verszakból áll, ugyanúgy, mint ez a teljes kötet.
Hát ugye itt két dolog van megidézve, ugye hát egyrészt a Póddal, itt ugye a József Attila
Igen, igen.
Juthat eszünkbe, és másrészt meg nyilvánvalóan a Villón. Ugye ez egy ilyen narratív dolog, és ez egy ilyen hát összegzés, tehát hogy egy ilyen hát költői önarckép mondjuk rá ennek a fiktív alaknak a költői önarcképe. Ugye ez a testamentum mint ilyen műfaj, az ugye általában egy ilyen hát arcpoétikaként szokott olvasható lenni, tehát hogy megtudjuk elmeséli az egész életét, ugye például amúgy a Varródan is játszik ezzel, tehát hogy ott is van egy ilyen, tehát hogy ez egy nagyon nagyon gyakori,
Igen, igen.
Gyakori dolog. Itt amúgy el vannak benne rejtve valódi személyek is, most ebben nem menjünk bele ebbe, tehát hogy itt át vannak nevezve igazi emberek, vannak álnéven, én azt nagyjából tudom, hogy ki kicsoda, de most...
És erről van valami forrása, ahol ennek utána lehet
hát
nézni?
Én nekem elég sok interjúm van Kovács András Ferenccel.
Akkor
tehát,
majd egy olyan
viszont...
interjút azért küldj el nekem, ahol ezekre van egy kis utalás, mert ez biztos, hogy ha érdekel valakit, akkor ennek tudjon utána
utána
menni.
Lehet, majd megírom.
Jó, akkor ezt mondom, jegyzetekbe lerakja.
Jó.
Vészesen fogy az időnk, rengeteg kérdésem van még, vagy lehetett volna, miről beszélhettünk volna így magukra ennek a kötetnek a verseivel kapcsolatosan. Neked van még valami, ami esetleg ehhez
Szerintem
kapcsolódik?
Térjünk át gyorsan
Jó, igen,
a John
akkor
Coleman
igen.
általánozásának.
Akkor ezt én egy picit fölvezetném, ahogy már te is próbáltad kitalálni, hogy ez mi lehet. Hát ez egy prózai betét, mondjuk azt, számozott mondatok, most pontosan 36, ha jól emlékszem, de azért megnézem, 37, amely lényegében egy, hát ugye ennek az a címe ennek a résznek, hogy John Coleman elkárhozása, és egy autopszichográfia, vagy nem is tudom, fragmentumok, följegyzések, memoárok, töredékek, elegyes mi egymások, J. Kercei baráti buzdítására vetettem papírra ilyesmiket, ezeket mind néki ajánlom. Tehát ez a felvezetése. És hát ezek, ennek az elejébe beleolvasnék, jó, hogy ennek is egy picit a hangulatát megérezzük. Itt is van egy Emily Dickinson idézett, Károlyi Avi fordításában, majd erről majd te reagálsz, de én kezdem itt, hogy egy. Hol volt, hol nem volt, inkább igen, inkább nem. Kettő. De azért mégiscsak volt, vagy legalábbis lehetett volna valami, például a kokáért. Három. Kezdetben vala az ige, mely több jelentékeny, illetve jelentéktelenebb átváltozásokon keresztül végül is JC Willön, kit mindközönségesen Jack Coleman-nek neveztek vala. Később pedig Len még közönségkesebben, Jack Cole-nak titulálták, professzorok, proféták, pancserek, apostolok, meg pajtás kóborok és podcasterek. Ezt én tettem hozzá. És néha titkon angyalok tegezték, s leteremtették mindenek. Hol Colt, hol nem Colt, mivel Jack Cole csak olykor volt, inkább igen, inkább nem, hol volt, hol nem volt, és aztán négy. Amikor egy reggel nyugtalan álmából felébredt, arra eszmélt, hogy öt, nem is vagy igazi amerikai, és ez folytatódik tovább.
Igen. Ugye ez egy Kafka.
Ez egy Kafka imitáció, és igazából valahogy ez a próza nyelv, ez nagyon érdekes, mert azért itt is látszódik, hogy ezt egy költő írta. Tehát ez egy szándékoltan érzed, hogy ritmusa van. És az is nagyon érdekes, hogy ez nem csak ebbe a kötetben lesz izgalmas, hogyha azt ebbe a kötetben nézed, hanem megnézed, hogy 1996-ban a magyar próza az hol áll nyelvileg. És
ez nagyon garacis például. Most vettem észre, a mai olvasásban vettem észre, hogy ez tiszta garacis.
Igen.
És a korai, tehát nincs alvás.
Igen, igen. És hogy valahogy én úgy érzékelem, hogy mondjuk 1986-ban, erről már említettünk említést, hogy az Eszterházy Péternek a bevezetés a szép irodalomba, úgy szintén ebben az évben Nádasnak az emlékiratok könyve. És hogy valahogy az a nyelv, az ott most így keresi magát, hogy akkor most mi legyen, és akkor mondjuk 2000-ben lesz Eszterházynak a Harmónia Célestis, ami teljesen más irányba megy el, de hogy van egy ilyen furcsa állapot, ahol mintha tapogatózás lenne, és eleve azért látszódik Kafnál, hogy próbálkozik, hogy milyen lenne prózát írni, és szerintem tök jó prózát tudna írni, de nem akar. És
nem
ez
akar,
tök
sajnos.
Tök érződik.
De ez egy nagyon telített prózanyelv.
Nagyon telített prózanyelv, és akkor azt mondjuk el, hogy ez a 37 számozott mondat, ez lényegében a mitológia teremtésnek az iskola példája, ahol végigmegyünk ennek a Jack Coleman-nek, vagy Jack Cole-nak, vagy Jason-nek. John Coleman, igen, köszi. És olvassuk, és egyszer csak kiderül, hogy ennek vannak vannak ősei, mégpedig magyar ősei, és akkor ott hogyha eddig nem lett volna kétséged afelől, hogy ez egy fiktív alak, akkor ott már nagyon gyanús. És tehát az az érzésed, hogy van egy bűvész, aki mondja, hogy hát kedves nézőim, vigyázzatok, én egy bűvész vagyok, én csalok, de most kivételesen megmutatom nektek a trükköt.
Igen.
És eközben is csal, tehát hogy végig csal, és hogy egyszerűen nem tudsz rá haragudni, de közben végig abban a, hát ilyen, azért az egy idegesítő állapot, hogy folyamatosan így az orrodba nyomják, hogy így te át vagy verve folyamatosan, és hogyha most így nagyon ilyen bele akarunk ilyen nagyon ilyen erős olvasatot tenni, és ez már tényleg az én személyes meglátásom, hogy ez ilyen tök jó példázza azt, hogy így, hogy gyakorlatilag ugyanígy vagyunk a kultúrával is, hogy egyszerűen folyamatosan kapjuk az ilyen maflásokat, hogy így ezt se tudod, mert egyszerűen ilyen a világnak a megésnek a menete. Szóval ezzel is tökéletesen jól példázza.
Abszolút. Amúgy a kedvencem, azt még hadd meséljem el, hogy van egy fiktív költő, hogy milyen Ambrózi János himnuszokat ír, oda még Camus szakirodalmat is kitalálok a... oda tesz egy csillagot, hogy itt utána nézhet ennek a fiktív szerzőnek, és odaír egy másik fiktív, tehát egy fiktív szakirodalmat meghivatkozik oda, és akkor rájössz, hogy basszus, megint meg lettem vezető, és hogy zseniál.
Igen. Mindig említetted, ez nem hangzott, várjál. És akkor még azt beszéljük át, hogy egy fontos dolgot említettél még az elején, és akkor mondtam, hogy majd erre térjünk vissza később, ez pedig ez a transzilvánizmus, vagy ez a kisebbségi lét, és itt már erről részben beszéltél, de itt sokkal jobban előjön az, hogy itt egyre fontosabb lesz az, hogy ez a transzilván tradíció.
Hát igen. Tehát egyrészt ugye itt a Pennsylvania, Transylvania játék az végigmegy. Akkor az, hogy ő egy magyar, ugye egy huszár tiszta, ez a Kálmán Csehi a Jack Cole-nak az ükapja, de ő már teljesen elvesztette ezt az egész kulturális viszonyulást. Ugye van is az a Ez a vers, ahol a Dracula Landként van leírva,
Igen,
ugye,
igen, 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 igen.
Erdély,
Tehát,
mert hogy ő az
bocsánat,
már semmit nem tud
bocsánat,
erről.
itt a szabadba vágok, hogy ez pont ugyanaz, amit így, tehát vannak ezek a felületes dolgok, hogy amit gondolunk Amerikáról,
Igen.
mi, ugyanez
Az ugyanez
visszafelé,
van
úgy visszajön, hogy
megtükrözve,
na,
igen.
akkor ezt gondoljuk, Erdély, ja, Dracula, oké,
Ja,
ennyi,
ja, ja,
akkor
ja, ja.
menjünk
De
tovább.
amúgy a szöveg az tele van amúgy erdélyi utalásokkal, már mint a főszöveg is, ugye sem fenyők, sem borvizek, csak él a szíjú, csak szuszog, mondjuk. És akkor ugye a borvíz az tipikusan tudjuk, hogy az Erdélybe hívják úgy ezt az ásványvizet, vagy nem tudom. Tehát, hogy és akkor ez a szíjú, székely, akkor egy csomó mindennek így megvan a, tehát ez az indiánok, mint kisebbség, és a magyarok, mint kisebbség közti kapcsolat, tehát hogy ez nagyon erőteljesen megvan, meg lehet ez az olvasata, de ez is úgy van megcsinálva, hogy nincs az arcodba tolva. Tehát, hogy én azért szeretem ezt a fajta, hát patriotizmusát tulajdonképpen a Kafnak, mert nem csinál belőle vásári gicset, nem? Hanem mindig valami játéknak a része ez. Mindig valahogy, és mindig azt érzed, hogy basszus, ez őszinte. Tehát, hogy ettől sokkal őszintébbé válik, hogy nem ez a meldörgető erdélyi izé vagyok, és akkor itt a kisebbségi, nem tudom mi, hanem ugyanúgy témává van ez téve, csak egyszerűen sokkal szellemesebben, sokkal igényesebben, mindig áttételken keresztül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép szerintem ez az olvasási lehetőség is.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ez pont azt mutatja, hogy ebbe a kulturális létben való levésünk nem lehet kizárólagos, hanem inkább, tehát hogyha csak kizárólagos, akkor az önmaga paródiájává válik.
Hát így van, így van.
Tehát,
És
hogy ez...
mindig egy összetettebb problémarendszernek egy részeként van ez bemutatva, nem? Tehát, hogy nem
Ez jó, hogy
adjátok vissza
mondod,
a
igen.
hegyeimet, hanem, de ez mindenféle ilyen aktivizmusra igaz amúgy, bocsánat, hogy most ezt tudom, hogy ilyen messzire visz, de hogy bármiféle ilyen ügy melletti kiállás irodalmi szövegekben, hogyha az így az arcodban van tolva, az sosem lesz annyira hiteles, mint hogyha egy nagyobb
Igen.
összefüggésrendszer részeként volna megmutatni. Én ezért nem szeretem az ilyen kiadványokat, hogy a sikeres nők, és akkor mint egy ilyen panoptikumban, vagy azért, ilyen kiállítási tárgyként, na ott egy sikeres nő, milyen fur, nézd már, milyen furcsa. Hanem, hogyha az egy szöveg részeként van egy sikeres nő, akkor azt szerintem sokkal hitelesebb, mint hogyha csinálsz egy kiadványt a sikeres nőkről.
Jó, ennek is azért megvan szerintem a
Piaca.
teljesen, nem is a piaca, hanem azért megvan
Igen.
ennek a teljesen a legitimálható oka. Tehát, hogy így azért...
Én nem azt mondtam,
azért
hogy nem
ez sem,
legitim, csak azt
ne,
mondtam, hogy
ne,
nem
ne,
hiteles.
ne, jó, ez lehet, ez lehet. Ebben a részben még van egy jelenet, és ezt szerintem emeljük ki, hogy van ugye ez az ős, ez a sokat emlegetett ős, akinek hát nagyon szemléletes módon van leírva a halála.
Az gyönyörű az a rész például. Azt nem is vettem eddig észre.
Ez nekem is most azért jött rá, mert most a Párucai fiúkban nagyon sokat beszéltünk a halálról, és hogyha most így egy nagyon ilyen, nagyon érdekes összeolvasást teszünk, a Párucai fiúk végén ugye van a nemecsek haldoklása,
Hát
és
ez
van ennek az
borzasztó.
öregnek a haldoklása, hogy azért mennyire finomodott a helyzet, de amit a legszebb rész, hogy egy verset szaval a halálos
Rájöttél,
ágyán.
hogy melyiket?
De nem.
Szózatot, szerintem. A
Mondjuk
szózatot
nem
mondja.
gondolkoztam rajta.
A szózatot mondja szerintem, mert a bölcsőről van szó, a nagyvilágról, valami ilyesmit mond, hogy felidézi ugye a Jacko, hogy miről beszélt ez az ükapa, és hogy elmondja, összefoglalja tartalmilag, hogy mi van a versben, és hogy volt róla, annyit mond, hogy volt benne szó a hazáról, a sírról, meg a nagyvilágról. Mármint a nagyvilágról. És szerintem az a szózat, amit mond, és ez a vége, hogy nem jut eszébe az
Igen, és akkor az
utolsó
a vége,
strofa.
hogy nem jut. Na, ezt, na akkor
Nem
most...
emlékeztem rá, nem emlékeztem rá,
De
most vettem észre.
Aha.
Gyönyörű.
Ja. Na jó. Akkor, hát figyelj, szerintem ez a prózai rész egy nagyon érdekes kísérlet arra, hogy mi lenne akkor, hogyha Kovács András Ferenc nem azzal lenne elfoglalva, hogy folyamatosan ezeket a lírai énjeit össze-vissza rakosgatná, és így küldené be a nagyvilágban, végre leülne, és tisztességesen végén a sorokat. Szóval hát ez azért tök izgalmas kísérlet.
És innen visszaolvasva a verseket azért megint csak máshogy szólalnak.
Igen,
tehát
igen,
innen már megérted, szóval, hogy kik ezek a szereplők, innen megérted és, az ő motivációit, megérted.
És innen jön az, hogy azt szokták mondani, hogy egy könyv újraírja magát, és itt tényleg az van, hogy folyamatosan újabb és újabb értelmezési lehetőségeket nyit
pontosan
meg, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ne engedjünk a csábításnak, és ne a könnyebbik utat válasszuk, hanem mindig menjünk a kicsit munkásabb irányba, mert sokkal nagyobb élvezeteket is rejtegetett számunkra egy szöveg.
Egyetértek.
Van még itt egy utolsó rész, ugye ez a, mondjuk ezt én úgy fogalmazom meg magamban, nagy önneleplező
az átköltő
rész,
epilógia.
Az átköltő epilógia, ahol ez a Derék Kaff nevű egyén, hát ő megint nekifut Jack Cole-nak a bemutatására, vagy John Coleman bemutatásának. Ismét elmondja ugyanazt, amit már gyakorlatilag a verseken keresztül, ezen a elkározáson keresztül is olvashattunk, és hát többszörösen elmondja, hogy hát ez nem igaz. Tehát hogy én egy szöveget nem olvastam Jack Cole-tól. És hogy ezen ilyen lendületesen túlmegy. Akkor elkezdi egy kicsit így a recepciót, meg hogy mit gondoltak erről a jó emberről, és egy kicsit nem tudjuk nem a valós költő személyre, vagy általában egy költő személyre vonatkoztatni, hogy mi minden baromságot képesek összeoldani az emberek egy költőről, de én azt gondolom, hogy ez a dolgunk. Tehát, hogy nekünk olvasóként mindig az a dolog.
De figyelted, hogy ki mindenkihez hasonlítják. Ugye össze-vissza van ott mindenféle. Tehát tényleg egy ilyen telefonkönyv. És de akkor közben vannak benne valódi költők, vannak benne fiktív figurák. Tehát például, nem tudom, észrevetted, de hogy Dean Moriartyhez hasonlítják. Dean Moriarty az egy fiktív alak, Jack, a Kerouaknak az útonyában szerepel Dean Moriarty nevű figura,
hát
aki
nem
létezik igazából. Tehát egy fiktív, érted, egy fiktív alak.
Tehát, hogy folyamatosan
és nem
azon,
költő, ráadásul.
Igen, és tehát, hogy úgy legitimálja a saját fikcióját, közben újabb fikciókkal és mindenféle egyebekkel egészíti ki, és nem általik azt mondani, hogy hát mi ez a szar, hát ez egy telefonkönyv, ez egy felsorolás. Hát én nem is értem, hogy ebben mit lehet szeretni. Tehát, hogy így ez is benne van. Vagy ami a legérdekesebb, anélkül, hogyha ismernénk a Kaffnak a köteteit, megolvassuk a fülszövegen, látjuk a Kovács András Ferencnek a megjelent műveit, és akkor ebben a átköltő epilógiában meglátunk, hogy milyen kötetei vannak ennek a Derek Jackolnak, és ilyen-olyan módon valamelyes utalnak a Kaffnak a köteteire.
Pontosan.
Tehát, hogy még ezt is megcsinálja, tehát, hogy egyáltalán magára ismerteti a kedves, kedves
abszolút
olvasókat.
Igen, de az a legviccesebb, hogy úgy készült a fordítás, hogy nem olvasta. Tehát, hogy elmondja az elmondja
igen,
ez
igen,
a,
igen.
Hogy hát igazából nem olvasta ezeket, csak nem ismeri a verseket. De azt tehát, és imádja ezeket az ellentmondásokat, nem? Tehát, hogy
igen,
azzal
igen
is játszik, hogy de most akkor melyik is ez a kötet? Most akkor ez a bicikli rodeó, vagy a nem
igen,
tudom, és
igen.
Össze-vissza hadovál minden. Szuper vicces. Szuper vicces. Na nyilván, de ez a fajta, na ez, és akkor ebből talán ebből a beszélgetésből azért az látszik, hogy itt van valami olyasmi összetettsége ennek, amire tényleg rá kell szállni az időt. Tehát, hogy ez egy nagy-nagy-nagy háló, de egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élvezetes játék, hogyha az ember belemegy ebbe. Csak meg kell,
igen,
egyszerűen,
igen, igen.
Egyszerűen bele kell vonódnod, tehát ezt nem lehet fél lábbal csinálni. Sajnos.
Én is így gondolom. És azt gondolom, hogy erről a kötetről, és ugye nekem van ez a mantrám, hogy nem beszéltünk eleget, de erről biztos, hogy még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, de most azt gondolom, hogy most egy picit zárjuk le, és
igen,
akkor menjünk tovább az utolsó, hogy szoktuk ezt írni, utolsó
blokkunkra.
Blokkunkkal, igen, köszönöm szépen a polcomon, rovattal, a következő rovatunkkal folytassuk, ez pedig a polcomon találtam rovat, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit hoztál
hát
ebbe,
nem egy,
ebbe
nem
a
egy,
rovat.
Nem fogsz meglepődni egyáltalán, várjál, csak most tényleg a polcomon van fizikailag.
Na oké, okay. Na jó, akkor ezt így közvetítem, a szerző fölállt, most éppen nem látjuk, köhintett egyet. a távolból látjuk a tátongó üres széket, mindenféle könyvek, és megérkezik, és már...
Egy másik kafot hoztam, de egy...
Egy másik kafot hozott, és igen...
És az a címe, hogy Hajnali csillag peremén, és szeretnék belőle felolvasni egy...
Na
egy
hát, hajrá! Jó? Na oké, hajrá!
Nem érem, hogy megtalálom. Hát ez egy gyerekvers kötet, sajnos nem lehet kapni sehol, nincs újra kiadva, és ilyen antikváriumokban ilyen 15-20 ezer forintokért lehet csak hozzáférni, gyönyörű, szép, ugye a Takács Mari illusztrálta, Takács Mari a, hát nem tudom, Sanya mennyire ért egyet, de az egyik legzseniálisabb magyar illusztrátor jelenleg, és olvasom a verset, a címadó verset olvasom, és akkor egy picit lehet látni, hogy milyen a kaf költészetnek.
Még mielőtt elkezdenéd, igen? Azért nagyon jó, hogy a Takács Mori neve megjelenik, mert ő egy olyan illusztrátor, mint a kaf abból a szempontból, hogy nagyon sok perszónája van, nagyon sokféleképpen illusztrál, nagyon sok technikával, sokszor föl se ismerett, hogy ez a Takács Mari, úgyhogy nagyon jó választás volt, hogy ezt ő illusztrálta.
És nagyon-nagyon jól beszélgetnek egymással ezek a képek, igen, és a igen, szövegek, igen. Tehát hogy egy kifejezetten az egyik legjobb gyerekvers kötet. Csak mondom, hogy nem lehet kapni, sajnos. Jó, tehát olvasom a címadó verset, így hangzik. Hajnali csillag peremén. Hajnali csillag peremén, várjuk a reggelt, te meg én. Harmatozó fény a házunk, mélybe kalimpál a lábunk. Vacsora csillag peremén, lessük az estét, te meg én. Elsuhanó fény a házunk, reszket a mélyben a lábunk. Földre bukó fény, te meg én. Éjbe hunyó fény, te meg én. Lobban a sóhajú szájunk, csönd sziripelget utánunk. És akkor ezen azért lehet, ez az andalító zene, elindul egy ilyen nagyon vidám képpel, és egyre nyomasztóbb, és akkor már gondolkodsz rajta, hogy ez gyerekverse igazából, vagy felnőtt, tehát hogy ezt akarom mondani, hogy nagyon sokféleképpen tud megszólalni, hogy
igen,
ha
igen.
Ezt egy felnőtt kötetben olvasod, akkor nyilván eszedbe se jutna, hogy ez egy gyerek,
igen,
gyerekvers.
Igen. De hát ez mutatja, hogy az a jó gyerekirodalom, vagy a gyerekszöveg, hogy az a jó szöveg, ami felnőttnek is és gyereknek
pontosan,
is jól tud működni.
Pontosan. Úgyhogy ezt ajánlom, ha valahol megtalálják, akkor csapjanak le rá. Tehát 10 000 forint alatt antikváriumban szupervétel. Tehát ha 10 000 alatt látják, akkor vegyék meg rögtön.
Ezt jó, mert hogyha ezt valaki 5 év múlva hallgatja, akkor vagy lehet, hogy akkor már 100 000 forint lesz, ki tudja.
Igen, mert nem akarják kiadni újra, a rejtélyesoknál fogva.
Na jó, szuper, akkor köszönjük szépen.
Mit hoztál te?
Na, én 2 hoztam, mert az egyiket biztos voltam benne, hogy te nem fogod hozni. Az első, ennek az a cím, hogy Kaf olvasókönyv, és ez egy az tanulmánykötet, és Marci az egyik szerkesztője, de azért mondjuk el, hogy a többi szerkesztőjét is a könyvnek, Porció Veronika, Korpa Tamás és Mészáros Márton, így voltatok 3 a szerkesztője ennek a kötetnek.
Így.
És ez a Kaf olvasókönyv, ez válogatott kritikákat és tanulmányokat tartalmaz Kovács András Ferenc költészetéről. Hát ebben azt kell mondanom, hogy ebben minden nagyon fontos és megkerülhetetlen kritika benne van, kivéve az, amiknek nem járult hozzá a szerzője, hogy benne legyen a könyvben, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó alapja annak, hogyha valaki érdeklődik a Kovács András Ferenc költészete iránt, és szeretné kicsit elmélyültebben utána olvasni, és külön kiemelni Marcának, mert ezt ő se fogja mondani, hogy a Nem is vagy igazi amerikai című tanulmányát, ami tök izgalmas, nagyon mély struktúráit átjárja ennek a kötetnek, amiről itt az előbb így egy kicsit beszélgettünk.
Jaj, köszönöm hogy szépen.
Na, de hát ezt, aki kaf szakértő szeretne lenni, akkor ez az első lépés.
Így.
Na, amit én hoztam, egy ide tartozó dolognak éreztem, ez Domonkos Istvánnak a Kormány eltörésben című kötete,
most hát
című verse, és ez egy olyan kötet, amely ennek a Kormány eltörésben című versnek különböző nyelvekre lefordított verzióit is tartalmazza. Ez van itt angol, bolgár, észt, francia, lengyel.
És a bélyeg vers is benne van? Tehát a
nem,
bélyeg,
nem ez
ez
csak
nincs.
ez az egy. Macedón, német, orosz, román, svéd, szerb, török.
Na de Sanya, tudod, hogy a kormány eltörésben ennek volt egy ilyen bélyeg verziója. Tehát, hogy mi egy ilyen hát egy bélyeget formált maga a vers.
Az nem, az
az
nincs
nincs
benne.
benne?
Az nincs, nincs benne. Nincs
Aha.
benne. És akkor az van, hogy a Domonkos Istvánnak ez a verse, ez hát egy nagyon különleges vers, és akkor nem fogom felolvasni teljes egészében, egy pici részletet benne, és ezt azért ajánlom ezt a kötetét, ezt a verziót, mert érdekes összehasonlítani úgy, hogyha nem is teljesen értjük az idegen nyelvet, hogy egyáltalán hogyan közelítik meg ezt a verset. Na akkor Domonkos István kormányeltörésben. Én lenni. Én nem tudni magyar. Élni külföld, élet, pénz, nyelv, zászló, himnusz, bélyeg, elnökök, vezérek, előkotorni megfelelő, ott, ahova érek, mi meghalni minnyájon, úgyis téves csatatéren, koponyánkból a habverő, nyele kiáll, világ pro árjai, világ kontra árjai, ez lenni vers, szavak kínai falát, megmássza a halál, érett frázisait, emberbőr kötésben, adják ki írók, nemzeti irodalmak, generálisai, én nem bírni nemzeti, fogások, erős szaga, csinálni külföldből, portaből haza, és menni külföld, mit munkaengedély, kofferben szalonna, 2 kiló kenyér, én nem látni új látóhatár, én menni külföld, talpalni csikorgó havon, élet, nehez bundánkba jönni, vágni engem nyakon, én lenni elnökök, vezérek, mi meghalni minnyájan, úgyis téves csatatéren, én lenni kicsi prémes, külföld, nem húzni vonós négyes, adni tabletta be nekem, én lenyelni, mi megszűnni, én keverni kártya, mondani röf-röf, hitvesi ágy, enni orosz, forradalom kaviár, keresni mi, találni rím, mirim, mirim, miririm, lenni 30 éves, nappal mutogatni, este tapogatni, éjjel hófehér lapon, élet hegyes fák közül jönni, vágni engem nyakon. Én lenni elnökök, vezérek, szavak kínai falát, megmássza a halál, én érni levél haza, mama én lenni bacillus hordozó, én fertőzni, nem beszélni, érinteni, én túlélni, tan, ide a rendszer, állam temetés, én venni kereszt, én vinni kereszt, lenni forradalom, alkimistája, plastik virággal gombjuk, 8 elemi kiárva, csinálni külföld, buli, mágikus bomba, görbecsövű puska, lőni halott királyra, lelkemen lenni bugyi, forradalom lármat, tömeg, szavak, szakállak, vér, ízléses pakolásban, fagyasztva szárazon, nem venni el Sámson erejét, a szivárványos éjszakon, maszk jönni fehér kesztyű, vágni engem nyakon. És így megy tovább
nagy,
ez a vers.
Nagy.
Ez nagyon nagy vers, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Be fogjuk látni linkben, mert
és ugye ez is a nyelvről szól, csak a másik oldaláról.
És ez tehát pontosan ezt mutatja, hogy ami Kafnál ott van a szerszámos készletről, mondtuk azt, hogy ez egy kamionnyi, itt a legminimálisabb nyelvi készlettel működik, és mégis olyan elementáris erővel hat, hogy az valami hihetetlen, úgyhogy
na jó, szuper. Hogy
nagyon
köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor a következő adásunk szövege a Szhá Jánosnak lesz a Bogyós gyümölcs kertész fia című novelláskötet. Jól mondtam a címét, mert most
jó,
a fejben mondom.
Bogyós gyümölcs kertész fia.
Igen. Úgyhogy ezzel fogunk a következő alkalommal foglalkozni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Én Neszlás Sándor voltam.
Én pedig Neszlás voltam.